Hajtsuk meg fejünket imára. Kedves mennyei atyánk, halljuk ezt az éneket, hogy csak higgy. Ez tudatja velünk azt, hogy ez minden, amit tennünk kell, hogy örököljük Isten bármely ígéreteit. Csak higgyük azokat. Mert megvan írva, minden lehetséges azoknak, akik hisznek. Amint kiáltunk, mint az az ember, akinek az epilepsziás gyermeke volt. Uram, én hiszek, segíts az én hitetlenségemen. Köszönjük neked a te nagy erődet, a te nagy kijelentésedet önmagadról, nekünk ezekben az utolsó napokban. Ez a mi szívünket igen boldogá és örvendezővé teszi, hogy tudjuk, hogy mi az élő Istennel kerültünk kapcsolatba, aki egyenesen visszaigazolja fizikai, anyagi bizonyítékokban, ahogy ő azt a múlt napokban tette, és ahogy ő erre a napra is megígérte. Annyira hálásak vagyunk neked, Istenünk. Ebben a sötét napban, amikor úgy tűnik, senki nem tudja, hogy melyik úton menjen, annyira örülünk, hogy megtaláltuk a biztonsági zónát, a menedékhelyet. Most áldjál meg bennünket ma este, Urunk, amint a Te igédről beszélünk. És az ígéretekről, amik nékünk adattak, tápláljuk azokat a mi szívünkbe, dédelgessük azokat tisztelettel, és engedelmeskedjünk azoknak valódi kegyes fegyelemmel, mert mi ezt Jézus nevében kérjük. Amen. Egy szeretet adomány? Nem kellett volna. Nem kellett volna ezt tenniük. Ki tette azt? Te vagy a bűnös? Rászóltam a menedzserre. Azt mondta, hogy szeretet adományt vett a számomra. Nem kellett volna azt tennie. Én becsülöm ezt. Isten tudja azt. De én soha nem azért jöttem. Köszönöm. Az Úr áldjon meg benneteket. Mindent megteszek, amit tudok. Egyenesen beleteszem külföldi missziókba, és így tudom, hogy az Isten országáért lesz. És ha az Úr akarja, akkor én magam fogom vinni át az országokba, hogy ugyanezt az evangéliumot vigyem, amit ti itt ülve hallottatok ezen a héten. És akkor tudom, hogy ez úgy lesz, ahogy ti ezt hittétek. Az Úr segítsen nekem, hogy megtehessem. Nagyon hálás vagyok a nagy látogatottságért ezen a héten, és mindnyájatokért, akik ma este újra vagytok kapcsolódva a telefonvonalakra, és hálásak vagyunk mindannyiótokért. Billy mondta nekem ma reggel, azt mondta, apa, ha velem jöttél volna ma reggel, korán, közvetlenül napkelte után, és itt kint álltál volna körben ezen a helyen, és nézted volna az anyákat, ahogy kicsinyeiket etették az autóban, azok a szegény emberek, amint ültek abban az esőben, várva az ajtók kinyitására. Látjátok, hogy milyen képmutató lennék, ha nektek nem más, mint az igazságot mondanám? Én valóban egy bolond személy lennék. Néha sértenem kell, de ez nem azért van, hogy azt akarom, hanem mert nem én vagyok, aki sértek, az igazság az, ami sért. És én, de hiszem, hogy ez az oka, amiért jöttetek. Mert én halálosan őszinte vagyok veletek, és mindent megteszek, hogy segítsek nektek. Az Úr segítsen meg mindnyájatokat. És most meg akarom köszönni az embereknek az ő kedves együttműködésüket, ennek a városnak a népének szintén, akik nekünk adták, megengedték, hogy ezt az iskolaházat kibéreljük, ezt az auditoriumot és gimnáziumot, és meg akarom köszönni a hivatalos személyeknek, ha itt vagytok, és szintén meg akarom köszönni Houston Calvinnak, aki itt az épület gondnok, az ő kedves együttműködésért, hogy segített nekünk, hogy ezt megkaphassuk, és velünk volt minden este. Megköszönjük a Jeffersonville-i rendőri erőknek, hogy feljöttek ide és vigyáztak egy valóban olcsó költségért. Azt hiszem, hogy $2 óránként, hogy a rendőrség fel lett állítva ide különleges szolgálatra, az autók parkolásához figyelve, hogy semmi ne történjen, és minden rendben legyen. Hálásak vagyunk ezért az embereknek. És a szintén a gépésznek itt a testületben, észrevettem őt, és mindenkinek, akik ebben csatlakoztak, mi biztosan hálásak vagyunk nektek. Köszönöm mindannyiótoknak az ajándékokat. Billy épp ma délután hozott nekem egy ajándékot, néhányat közülük, és dobozokat, cukrot, és így tovább. És az egyikük közülük az üdvözültség volt, a Krisztus képével belemunkálva, a prédikáció hegyen. Ez nagyon szép volt. Nagyon köszönöm nektek. És olyan sok más dolgot, én nem tudom, hogyan köszönjem ezt meg nektek. És azután szintén a ti szponzorálásotokat, az összejövetel finanszírozását. Igen, nagyra értékeljük teljes szívünkből. Az Úr áldjon meg gazdagon mindnyájatokat. Billy mondta, hogy sokan voltak, akik személyes beszélgetést kértek ez idő alatt. És sokan kérték, és csecsemőjeik voltak oltalomba ajánlásra. Ó, hogy mennyire akarom azt megtenni. De látjátok, amikor én ez alkalommal eljöttem, ez annyira sürgető. Nekem egész idő alatt tanulmányozni kell ezt az igét, és imádkoznom annak érdekében, hogy ezeket az üzeneteket hozzam. Látjátok, ezek számunkra rendkívüliek. Mert ez az Isten akaratának megtalálása, és azután szóljuk a dolgokat, és ennek mind találkozni kell egymással, és Isten kell kérni, hogy épp melyiket nyissuk ki. Ha az Úr úgy akarja, akkor hamarosan újra itt leszünk, mihely találhatunk egy napot. Tettem egy indítványt, vagy mondtam valamit húsvétról. Jobb, ha azt ellenőrzöm, mert azt hiszem, hogy van egy beütemezésem Kaliforniában, körülbelül arra az időre. Tehát az talán helytelen lehet. Minden esetre, amikor újra visszatérünk a tabernákölbe, küldeni fogunk nektek egy lapot és a gyülekezet, és megadjuk nektek a dátumot és időt. Azután talán abban az időben újra nem szabtam időt a betegekért való imádságra. Nem volt egy szolgálatunk sem, ahol felhívtuk az embereket, és imádkoztunk volna értük. Kiküldtük őket. És testvéreink prédikáltak. Livel testvér és ezek a többi testvérek prédikáltak, és imádkoztak a betegekért, és végezték a vízkerességet, kereszteltek helyesebben, és hagyták, hogy egyedül az igével maradjak. Köszönjük ezeknek az embereknek. Nemes munkát végeztek. Olyan sok barát van itt, akikkel szeretnék találkozni. Letekintek és látom John-t és Earl-t, és ott van Dr. Lee Vale, a kampány egyik menedzsere, Roy Borders testvér. Ezek az emberek, én még csak nem is, még kezet sem ráztam velük. Nem volt rá lehetőségem. Gondolok a barátaimra Kentuckyból és itt körben, a lelkész barátokra, hogy mennyire szeretnék velük kezet rázni. Blair testvér, észrevettem őt itt az egyik nap, és sokan azok, akiket én szeretek, és ők voltak néhány összejövetelen, és én még csak nem, még kezet sem ráztam velük. Én próbálok, ez nem azért van, mert én nem akarom azt megtenni, hanem mert nincs rá időm, és egyszerűen sietek. Bemutatni a gyermekeket? Biztos. Saját fiam, az én kisunokámat be kellett volna mutatni ezen az összejövetelen. Nem volt időm, hogy megtegyem a kis Dávidot. Nagyapa vagyok most kétszeresen. Tehát, mély úr, ha itt van ma este, aki azt a sétapálcát adta nekem, úgy tűnik, hogy hamarosan használnom kell. És mondtam Billynek, mondtam, a Biblia mondta, hogy szaporodjatok és töltsétek meg a földet, de az egész teher nem nektek lett adva. És ezek az unokák gyorsan megjelennek. És így, emlékezzetek, az én menyem meddő volt, kezdjük azon. Nem lehet egy gyermeke. És egy napon, amint egy összejövetelről távoztam, az Úr szólt hozzám. És azt mondta, Lois, egy fiút fogsz szülni. Az Úr megáldott téged, a te női bajod elmúlt. A kispál megszületett 9 hónappal később. 2 hónappal, mielőtt ez a baba színre lépett, ültem, reggeliztem egy reggelen az asztalnál, és Lois meg Billy velem szemben ültek az asztal másik oldalán. És én láttam Loisot, amint egy kisbabát etetett egy rózsaszínű vagy kék takaróba betakarva, és Billy a sarokban ült, etette a kis Paul-t. Azt mondtam, Billy, éppen egy látomást láttam. Lois egy kék takaróban bugyolált babát etetett. Ő azt mondta, itt megy el a vadászati utam, ez épp 9 hónapra van mostantól. 11 hónappal később a kis Dávid megszületett. És én őt még nem tudtam bemutatni az Úrnak, és nem is fogom addig, amíg újra vissza nem térünk. Így látjátok, hogy mi ez. Mennyire szeretem az embereket és az ő közösségüket. De a testvéreink imádkoztak a betegekért, és én tudom, hogy ez egy siker. Minden este imádkoztunk a betegekért, úgyhogy az egyik rátette a kezét a másikra, mindnyájan együtt, amely így befogja az egész területet. De talán, ha az Úr úgy akarja, feljegyzem a lapra, ha elküldjük, Visszatérve, szeretnék újra 2 vagy 3 napot arra szentelni, hogy csak a betegekért imádkozni és megtenni ezen a módon mindent, amit csak tudunk. Nos, és újra megköszönöm az embereknek az ő segítségüket. Most én csak megjegyzést szeretnék fűzni, csak egy pillanatig a reggeli üzenethez. Semmi kétség, hogy nem fejeztem be azt teljesen, de azt hiszem, hogy értitek. És biztos vagyok, hogy ti nem is tudjátok, hogy mit jelentett nekem ezt megtenni. Nos, ez nektek nagyon egyszerűnek tűnik, de ti látjátok, hogy mit tesztek? Veszitek az Isten helyét, hogy valamit kijelentsetek. És mielőtt én azt megtenném, egy válasznak kellett jönnie Istentől. És neki le kellett jönnie, és ő láthatóan megmutatta magát, és megadta a kijelentést. Azért, látjátok, ez a gyülekezetnek szól. És emlékezzetek, hogy mondtam, ez, amit mondtam, csak a gyülekezet számára van. És azért, hogy bizodalmatok legyen, és tudjátok. Ez ugyanaz az Isten volt, aki mondta nekem ott fent, ahol nem voltak mókusok, beszélj, és mondd, hogy legyenek. És egyenesen 3-szor megtörtént. Nos, ha ő ugyanazon szó által teremteni tud valamit, ami nincs ott, akkor mennyivel inkább meg fog ez állni az ítélet napján? Látjátok? Emberek voltak ott, hogy lássák ezeket a dolgokat, és tudják. Amint Pál mondta a múlt napjaiban, voltak vele emberek, akik érezték a földrengést, és a hangot nem hallották, de ők látták a tűzoszlopot. Jót tett nekem azonban, miután vége volt, hogy lássak férjeket és feleségeket, akiket ismerek, hogy valódi keresztények, amint átölelték egymást és sírtak. És figyeljetek, barátaim, Isten megerősíti igéjét jelekkel és igazolásokkal, hogy bizonyítsa, hogy ez helyes. A mondott ige. Most emlékezzetek, az a fény, amely abban a felhőben volt, az adta a kijelentést. Én voltam, a kislányom mondta nekem, Sára itt, hogy amikor ők, azaz iskola ott Arizonában felnézett oda egy felhőtlen égre, és látták ezt a felhőt titokzatosan a hegyen, amint fel és lejárt, és egy sárga tűz égett benne. A tanár elengedte az osztályt és az iskolát, és kivitte őket előre, és mondta, láttatok már valaha ehhez hasonlót? Nézzétek, hogy milyen az ott. Emlékezzetek, az ugyanaz a sárga fény, mint ami a sziklán van, tehát ez ugyanaz az Isten, ugyanaz a kijelentés. Mondta, mondd nekik, hogy tegyék ezt, amit én ma reggel mondtam nektek, tehát ime, ez az. Ha történetesen az én jó barátom Roy Robertson testvér a hallgatóságban van Tucsonban, Roy, emlékszel az egyik napon a látomásra, amit te láttál, amikor mi ott álltunk kint a hegyen? Oda jöttél hozzám, és az a felhő a csúcs felett volt? Jött lefelé, és tudod, hogy ő mit mondott neked? És én mondtam neked a háznál egy napon, ez az, Roy, ne aggódj többet, fiú, elmúlt. Egyszerűen nem tudod, hogy ez mit jelent. Ez kegyelem. Ő szeret téged, és te szeresd őt. Alázatosan szolgáld őt, és imádd őt napjaid hátralévő részében. Legyél boldog, haladj előre, és élj, amint vagy. Ha boldog vagy, folytasd úgy. Soha ne tegyél semmi rosszat újra, mint azt. Csak haladj előre. Ez Isten kegyelme. Most újra imádkozni akarok, mielőtt belépünk az igébe. Hányan fogtok imádkozni, értem? Egyszerűen összejövetelről, összejövetelre megyek. Fogtok imádkozni? Tudjátok? Szeretnék nektek egy kis éneket énekelni, mindnyájan együtt, mielőtt az igéhez megyünk. Csak hogy azért, mert tudjuk, hogy Isten, csak egy kis odaszentelés. Hallottátok már ezt a kis éneket, ő törődik veled, napsütésben és bánaton át, ő törődik veled, a kis hölgy feljön az ongorához. Mondom, ennek a kis hölgynek is meg akarom köszönni, még azt sem tudtam, hogy ki ő. Ő itt az egyik diakónusnak a lánya. Én nagyon, Willer testvér kislánya, ő most egy felnőtt, egy kis pici dolog volt, aki nem olyan rég a térdemen ült, és most egy fiatal asszony. Tehát én nagyon megköszönöm neki, hogy használta a tehetségét a zenében, és most ő nagyon édesen játszik. Megadnád nekünk az akkordot, testvérnő, mindnyáján együtt most. He
sunshine or shadow. That. Let's sing it again, all together.
He careth for you. He careth for you. Through sunshine or shadow, He
Dao testvér, ő veled is törődik, testvér. Szeretitek őt? Hajtsuk meg a fejünket most. Kedves, könyörületes Istenünk, ezzel a kis jegyzettel itt egy pár dologról, hogy elmondjam az embereknek, és újra vissza, hogy visszautaljak a mai reggelre, mert ez az, amiért az emberek jöttek, hogy hallják. Imádkozom, Istenem, hogy Te engedd az embereknek meglátni, hogy Isten szeret és törődik. És nem én voltam, aki ezt adta, Uram. Igazolva volt, hogy ez az igazság. Tehát imádkozom, kedves Istenünk, hogy a Te szereteted maradjon mindig az emberek között. Ma este el kell válnunk ezután az összejövetel után, és a mi különböző otthonainkba megyünk. Ez valahogy húz bennünket mélyen. Imádkozom, hogy áld meg ezeket az embereket. Most, amint közeledünk az igéhez, imában, és közeledünk az írott igéhez. Kérünk téged, hogy te vedd ezt az írott igét, és tedd azt számunkra élővé ma este. És amikor elhagyjuk ma este ezt az épületet, hogy elváljunk és különböző otthonainkba menjünk, hadd mondjuk mi is, mint azok, akik Emmausból jöttek, akik ővele jártak egész nap, és mégsem ismerték őt, de mikor ő bent volt velük a szobában azon az estén, és az ajtók mind zárva voltak, ő tett valamit épp úgy, ahogy ő keresztre feszítése előtt tette. Azáltal ők megtudták, hogy ő újra feltámadt. Tedd ezt újra ma este, Urunk! Add meg, mialatt az ajtók be vannak zárva, és a te kis csoportod itt ül, várva. És atyánk, amikor otthonainkban megyünk, mondani fogjuk, mint ők. Nem égett a szívünk bennünk, amint ő beszélt hozzánk az úton? Átadjuk magunkat és mindent a te kezeidben, Urunk. Cselekedjél velünk úgy, ahogy megfelelőnek látod. Jézus nevében. Amen. Most menjünk egyből a szolgálatba, most gyorsan. Lapozzunk most együtt, ha megteszitek, a Zsidók könyvéhez. És egy másik kijelentés az üzeneten. Csak egy pár percig fogunk beszélni ma este, ha az Úr is úgy akarja. És aztán, amíg olvassuk az első három versét, a Zsidók 7:1-től 3-ig, és azután erről fogunk beszélni. És nem tudjuk, hogy az Úr mit fog tenni, nem tudjuk. Az egyetlen dolog, amit teszünk, csak hisszük, vigyázunk, imádkozunk. Így van ez, és hisszük, hogy ő mindent a javukra munkál azoknak, akik őt szeretik, mert ő azt megígérte. Mert ez a Melkisédek, Sálem királya, a felséges Isten papja, aki találkozott Ábrahámmal, amint az a királyok mészárlásából visszatért, és megáldotta őt, akinek Ábrahám tizedet is adott mindenből, elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya. Olvassuk egy kicsit tovább. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való, sem napjainak kezdete, vagy életének vége, de hasonlóvá tetetvén az Isten fiához, pap maradt folyamatosan. Gondoljatok erre a nagy személyre, hogy milyen nagy kellett, hogy legyen ez az ember. És most az a kérdés, ki ez az ember? A teológusoknak különböző elképzeléseik vannak, de a hét pecsét megnyitása óta A rejtélyes könyv, amely rejtélyes volt számunkra, a jelenések 10:1-től 7-ig megfelelően, amely ebben a könyvben írva volt, ami el volt rejtve a reformátorok korán át, napvilágra kell hozatni az utolsó gyülekezeti kor angyala által. Hányan tudjátok, hogy ez igaz? Ez igaz. Ki kell hozatnia? A rejtélyes könyvnek minden rejtélye ki kell jelentetnie a laodiceai kor hírnökének. Látva, hogy sok vita van e személy és e tárgy körül, azt hiszem, hogy illik nekünk betörni ebbe, hogy rájöjjünk, ki ez. Nos, több gondolatiskolája van ő róla. Az iskolák egyike állítja, ő csak egy kitalálás. Ő nem volt ténylegesen egy személy. És mások mondják, hogy ez egy papság volt. Ez volt a Melkisédek papság. Ez a leggyakrabb, amelyek jobban kitartanak ennél az oldalnál, mint a többiek a másiknál, azért, mert ők mondják, hogy ez egy papság volt. Nem lehet az, mert a negyedik versben ez azt mondja, hogy ő egy személy volt. Egy ember. Tehát ahhoz, hogy egy személy legyen, neki egy személyiségnek kell lennie. Egy ember. Nem egy rend, hanem egy személy. Tehát ő nem csupán egy papsági rend volt, és nem volt ő egy kitalálás sem, ő egy személy volt. És a személy örökké való. Ha megfigyelitek, nem volt apja, nem volt anyja, nem volt ideje, amint valaha elkezdett, és neki nem volt ideje, amint valaha is befejezett. És akárki is volt, még ma este is él. Mert a Biblia mondta itt, hogy nem volt apja, sem anyja, sem napjainak kezdete, vagy életének vége. Tehát ennek egy örökkévaló személynek kellett lennie. Így van ez. Egy örökkévaló személy. Tehát ez csak egy személy lehetett, ez Isten. Mert ő az egyetlen, aki örökkévaló. Isten. Nos, az első Timoteus 6:15 és 16-ban, ha el szeretnétek azt olvasni néha, szeretném, hogy elolvassátok. Most a dolog, amit én fenntartok, hogy ő Isten volt, mert ő az egyetlen személy, aki halhatatlan lehet. És most Isten változtatja magát személybe. Ez az, ami ő volt. Nem volt apja, sem anyja, sem életének kezdete, sem napjainak vége. Most mi megtaláljuk az írásban, hogy sok ember tanítja, hogy három személyiség az Istenségben. Tehát neked nem lehet egy személyiséged anélkül, hogy személy lennél. Egy személy kell, hogy személyiséget alkosson. Egy baptista lelkész egy pár héttel ezelőtt eljött, és az én házamhoz, és azt mondta, szeretnélek téged kiigazítani az Istenségről valamikor, amikor lesz időd. Helyesebben felhívott engem. Mondtam, van időm épp most, mert akarok rendben lenni, és félreteszünk minden mást, hogy azt tegyük. És eljött, azt mondta, Branham testvér, azt tanítod, hogy csak egy Isten van. Azt mondtam, igen, uram. Ő azt mondta, hát, mondta, én hiszem, hogy csak egy Isten van, de egy Isten három személyben. Azt mondtam, uraim, ismételjék el ezt újra. Azt mondta, egy Isten három személyben. Azt mondtam, hová járt iskolába? Látjátok? És ő mondott nekem egy Biblia iskolát, mondtam, elhihetném azt. Nem lehetsz egy személy annélkül, hogy személyiség lennél. És ha egy személyiség vagy, akkor te személyiség vagy magadnak. Te egy különálló egyéni lény vagy. És ő azt mondta, hát meg a teológusok sem tudják ezt megmagyarázni. Mondtam, ez kijelentés által van. És ő mondta, én nem tudok elfogadni kijelentést. Mondtam, akkor Istennek nincs lehetősége, hogy valaha is hozzád jusson. Mert ez el van rejtve a bölcsek és az okosak szemei elől, és a kisdedeknek van kijelentve. Kijelentve. Kijelentés. Olyanoknak, mint a kisdedek van kijelentve. Azok elfogadják, tanulják. És mondtam, nem lenne semmi lehetősége Istennek, hogy hozzád jusson. Elzárod magad tőle. Az egész Biblia az Isten kijelentése. Az egész gyülekezet az Isten kijelentésére van építve. Nincs más módja az Isten megismerésének, csak kijelentés által. Akinek a fiú kijelenti őt. Kijelentés. Minden kijelentés. Tehát a kijelentést nem elfogadni, akkor te csupán egy hideg teológus vagy, és nincs számodra remény. Most mi megtudjuk, hogy annak a személynek nem volt apja, sem anyja, sem napjainak kezdete, sem életének vége. Az Isten volt, en morfe. Nos, a világ, a szó eredete, a görög szó jelentése változni. Ez volt használva. Megváltoztatni magát, en morfe, egy személyből, egy személy, a görög szó en morfe ott azt jelenti, ez színpadi szerepből lett véve. Hogy egy személy megváltoztatja az állarcát, hogy valami más jellemé tegye. Mint az iskolában épp mostanában, azt hiszem Rebecca, épp mielőtt érettségizett, Shakespeare egyik darabját játszották. És az egyik fiatal embernek többször cserélnie kellett a ruháját, mert ő két vagy három részt játszott. De ugyanaz a személy. Kijött egyszer, ő volt a gonosztevő. És mikor megint kijött, akkor ő egy másik szereplő volt. És most a görög szó en morfe azt jelenti, hogy ő változtatta az állarcát. És ez az, amit Isten tett. Ez ugyanaz az Isten állandóan. Isten az atya formájában, a szellem, a tűzoszlop, ugyanaz az Isten testélet, és közöttünk lakózott. En morfe, kihozva úgy, hogy őt látni lehessen. És most ugyanaz az Isten, a Szent Szellem. Atya, Fiú, Szent, nem három Isten, három tisztség. Az egy Isten három szerepe. A Biblia mondta, egy Isten van, nem három, de ez az, ahogy ők nem tudták, te ezt nem igazíthatod ki, és legyen három Istened, ezt soha nem adnád el egy zsidónak, mondom neked azt. Ő, aki jobban tudja, ő tudja, hogy csak egy Isten van. Figyeljétek meg, mint a szobor, ő elrejti egy állarccal, azaz, amit Isten tett ennek a kornak. El volt rejtve. Mindezek a dolgok el voltak rejtve, és ki kellett jelentetnie ebben a korban. Nos, a Biblia mondja, hogy azok ki lesznek jelentve az utolsó időkben. Ez olyan, mint amikor egy szobrász az ő munkadarabját egészen letakarva tartja, amíg aztán leveszi róla a maszkot, és ott van. És ez az, ami a Biblia volt. Istennek egy munkája volt, amely le volt takarva. És az el volt rejtve, a világ megalapításától kezdve, és annak hétszeres rejtéje, és Isten megígérte ebben a napban, ebben a laodiceai gyülekezeti korban, hogy ő le fogja venni az állarcot az egész dologról, és mi látjuk azt. Milyen egy dicsőséges dolog. Isten, en morfe, a tűzoszlop maszkjában. Isten! En morfe, egy emberben, akit Jézusnak hívta. Isten, en morfe, a gyülekezetében. Isten felettünk. Isten velünk. Isten bennünk. A leereszkedő Isten. Ott fent, szent. Senki nem érinthette őt. Ő a hegyre telepedett, és még ha egy állat érintette is a hegyet, meg kellett halnia. És aztán Isten lejött, és megváltoztatta sátrát, és lejött, és velünk lakott. Közülünk valóvá vált, és mi megtapintottuk őt, a Biblia mondta. 1 Timoteus 3.16, ellentmondás nélkül nagy a kegyességnek a titka, mert Isten szemmel láthatóvá lett téve testben. Kézzel megtapintották. Isten húst evett, Isten vizet ivott, Isten aludt, Isten sírt. Ő egy volt közülünk. Gyönyörű a Bibliában jelképezve. Az Isten volt felettünk, Isten velünk, most ez Isten bennünk, a Szent Szellem, nem a harmadik személy, ugyanaz a személy. Isten lejött és testté lett, és meghalta a halált Krisztusban, azért, hogy ő megtisztíthassa a gyülekezetet, hogy belejusson közösségért. Isten szereti a közösséget. Ez az, amiért ő először megalkotta az ember. A közösségért volt. Isten egyedül lakik, kérubokkal. És figyeljétek meg most, ő megalkotta az embert, és az ember elesett. Így ő lejött, és megváltoztatta az embert, mert Isten szereti, ha imádják. Maga az Isten szó jelenti imádási tárgy. És ez, ami közénk jön, mint egy tűzoszlop, mint valami, ami megváltoztatja szívünket, ez ugyanaz az Isten, aki mondta, legyen világosság, és lett világosság. Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Nos, kezdetben Isten egyedül lakózott az ő tulajdonságaival, amint erről ma reggel beszéltem. Ezek az ő gondolatai. Nem volt semmi, csak egyedül Isten. De neki voltak gondolatai. Épp úgy, mint egy nagy építész tervez, elméjében, és megrajzolja, amit gondol, amit ő építeni fog, teremteni. Nos, ő nem tud teremteni, de tud venni valamit, ami megvan teremtve, és azt különböző formájúvá teszi. Mert Isten az egyetlen mód, az egyetlen, aki teremteni tud. De ő elméjébe veszi, amit tenni fog, és ezek az ő gondolatai, az ő vágyai. Most ez egy gondolat, és azután ő beszéli azt, és az egy szó azután. És egy szó, egy gondolat, amikor ki van fejezve, az egy szó. Egy gondolat kifejezve, az egy szó, de először annak egy gondolatnak kell lennie. Tehát az Isten tulajdonságai azután egy gondolatá válik, aztán egy szóvá. Figyeljétek meg! Azok, akiknek ma este örökkévaló életük van, ő vele voltak, és ő benne, az ő gondolatában, mielőtt még egy angyal lett volna, egy csillag, kérub, vagy valami más, az örökkévaló. És ha neked örökkévaló életed van, akkor te mindig voltál. Nem a te lényed így, hanem az alak és forma, amit a végtelen Isten, és ha ő nem végtelen, akkor ő nem Isten. Istennek végtelennek kell lennie, mi végesek vagyunk, ő végtelen, és ő mindenütt jelenlévő volt, mindentudó és mindenható. Ha nem, akkor ő nem lehet Isten. Minden tud, minden helyet, mert ő mindenütt jelenlévő, a mindentudás őt mindenütt jelenlévővé teszi, ő egy lény, ő nem olyan, mint a szél, ő egy lény, ő egy házban lakik, de mivel minden tudó, minden dolgot tud, ez őt mindenütt jelenlévővé teszi, mert ő minden tud, ami történik. Nem lehet egy bolha, hogy pislog a szemével, és ő ne tudta volna. És ő tudta azt, mielőtt még a világ lett volna, hogy az hányszor fog pislogni a szemével, és hogy mennyi fagyú volt benne, még mielőtt a világ lett volna. Ez végtelen. Mi nem tudjuk ezt felfogni az értelmükben, de ez Isten. Isten, végtelen. És emlékezzetek, ti, a szemeitek, alakotok, amik csak voltatok, benne voltatok az ő gondolkozásában a kezdetben. És az egyetlen dolog, amit ti vagytok, az a kifejezés, szó, miután ő gondolta, szólta, és ime, itt vagytok. Ha nem, ha te nem voltál benne az ő gondolkozásában, akkor nincs semmilyen lehetőséged, hogy valaha ott légy. Mert ő az egyetlen, aki örökkévaló életet ad. Emlékeztek, ahogy olvastuk az írásokat, nem azé, aki akarja, vagy nem azé, aki fut, hanem Istené, és hogy az ő eleve elrendelése megálljon igazán, ő tud választani még bármely idő előtt, hogy ki. Isten szuverén az ő kiválasztásában. Tudtátok ezt? Isten szuverén. Ki volt ott akkor, hogy neki egy jobb módszert mondjon, hogy a világot teremtse? Ki merné azt mondani neki, hogy ő az ő ügyeit rosszul vezeti? Még épp az ige, maga nagyon szuverén. Még a kijelentés is szuverén. Ő annak jelenti ki, akinek ő akarja kijelenteni. A kijelentés maga Istenben szuverén. Ez az, ahogy az emberek dolgokat döngölnek, és dolgokra ugranak, és eltalálnak dolgokat, nem tudva, hogy mit csinálnak. Isten szuverén az ő munkáiban. Most mi megtaláljuk őt a kezdetnél, az ő tulajdonságait. Nos, te akkor vele voltál. Akkor van az, amikor az élet könyve megalakul. Most mi olvassuk itt a jelenésekben, a 13. részben, a 8. versben, hogy a fenevad, amely a földre jön ezekben az utolsó napokban, be fogja csapni mindazokat az embereket az a földön, akiknek nevei nem voltak beleírva az életnek könyvében, amely a bárányé a világ alapítása előtt. Gondoljatok bele, még mielőtt Jézus megszületett, 4000 évvel mielőtt ő a földre jött, és több ezer évvel mielőtt ti a földre jöttetek, Jézus Isten gondolatában meghalt a világ bűneiért, és az életkönyve el lett készítve, és a nevetek belett téve az életkönyvébe a világ alapítása előtt. Ez a Biblia igazsága. Látjátok, a neveiteket Isten elrendelte, és az életkönyvébe helyezte a világ alapítása előtt. Ott voltatok az ő tulajdonságaiban. Nem emlékeztek? Nem. Mert ti csak részei vagytok az ő életének. Isten részei vagytok, amikor Isten fiaivá és lányaivá váltok. Épp ahogy részei vagytok földi apátoknak. Ez így van. Azok vagytok. A hím hordozza a hemoglobint. És amikor az belemegy a petébe, akkor te részévé válsz a te apádnak, és a te anyád szintén része az apádnak. Tehát ti mind részei vagytok apátoknak. Dicsőség! Ez kihagyja a felekezeteket összességében. Biztosan. Isten mindenben az egyedüli hely. Figyeljétek meg most az ő tulajdonságát. Akkor a tulajdonság volt először Isten. A gondolat, a tulajdonság maga minden egyben, annélkül, hogy ki lett volna fejezve. Aztán, amikor ő kifejezte, másodlagosan, ő lett akkor az ige. És aztán az ige testé lett, és közöttünk lakózott. Szent János, az első rész és az első vers. Figyeljétek meg, ez a kezdetben, de előtte az örökkévaló. Figyeljétek meg, kezdetben volt az ige. Amikor az idő kezdődött, az ige volt. De mielőtt az ige lett, tulajdonság volt, egy gondolat. Aztán ki lett fejezve, a kezdetben volt a kifejezés, az ige. Most oda jutunk, ahol Melkisédek van. Ez az a titokzatos személy. A kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. És aztán az ige testé lett, és közöttünk lakózott. Tartsátok ezt most ott. Figyeljétek meg, az ő első lénye szellem volt. Isten, természet feletti. Rendben? A nagy örökkévaló. Másodszor ő elkezdte formálni magát test felé, egy teofániába, azt hívják, az ige, egy test. Ez azután az az állapot, amelyben ő volt, amikor Ábrahámmal találkozott, és Melkisédeknek hívták. Ő teofánia formában volt. Most mi hozzáfogunk és bebizonyítjuk egy pár perc múlva, ha az Úr úgy akarja. Ő volt az ige. Egy teofánia, az valami, amit te nem láthattál. Épp itt lehet most, és te mégsem látod. Az épp olyan, nos, mint a televízió. Az egy másik dimenzióban van. Televízió, emberek mennek át épp most ezen a termen, énekelnek. Vannak színek is, de a szem csupán az öt érzékszervnek van alárendelve. Helyesebben egész lényetek csupán az öt érzékszervnek van alárendelve. És ti csupán annak vagytok alárendelve, amelyre a szem korlátozva van, hogy lássa. De van egy másik dimenzió, amelyet átalakítás televízió által lehet látni. Nos, a televízió nem állít előképet. A televízió csupán bevezeti azt egy áramkörbe, és azután a televízió képernyője felfogja azt. De a kép ott van, kezdjük azon. A televízió itt volt, amikor Ádám itt volt. A televízió itt volt, amikor Illés a Kármel hegyén ül. A televízió itt volt, amikor a názáréti Jézus a Galilea partjain járt. De ti csupán most fedeztétek fel. Ők ezt nem hitték volna akkor. Őrültnek tartottak volna, ha ilyeneket mondtál volna.
But now it's become a reality.
De most ez valósággá lett.
And so is it.
És így van ez, hogy Krisztus itt van.
The angels of God are here.
Az Isten angyalai itt vannak. És egy napon, az eljövendő nagy milléniumban egyszerűen valóságosabb lesz az, mint a televízió, vagy bármi más, mert ők itt vannak. Ő kijelenti magát az ő nagy formájában, amit ő igényelt, amint ő magát emmorfeozza az ő szolgáiban, és bizonyítja magát. Most ő itt van szellem formájában, és azután ő eljön az enmorfe formájában. Nos, ő megjelent Ábrahámnak, enmorfe. Amikor Ábrahám visszatért a királyok lemészárlásából, itt jött Melkisédek, beszélt vele. A napokban a Tucsoni újságban olvastam egy cikket, hogy volt egy asszony, aki autóval ment az úton, azt hiszem úgy 40-50 mérfölddel óránként, és elütött egy nagy kabátban lévő öregembert. Sikított és megállította az autóját, feldobta a levegőbe, épp ott kint a sík sivatagban. És visszarohant, hogy megkeresse, és az nem volt ott. Tehát mit csinált az asszony? Néhányan mögötte látták, amint megtörtént. Látták az öregembert felrepülni a levegőbe, és ahogy a nagy kabátja forgott. Így visszafutottak, hogy kiderítsék. Nem találták az embert sehol. Kihívták a rendőrséget. A rendőrség kijött, hogy megvizsgálja a helyet, nem volt ott senki. Hát mindnyájan bizonyították, az autó csattant, eltalálta az embert, felrepült a levegőbe, és mindenki látta. Tanúk, és két vagy három autóval voltak, látták, amint megtörtént. Azután rájöttek, hogy 5 évvel ezelőtt ott volt egy öregember nagykabátban, ugyanazon a helyen ütötték el és ölték meg. Amikor innen eltávozol, te nem vagy halott. Vissza kell jönnöd, még akkor is, ha bűnös vagy, és meg leszel ítélve a testben elkövetett cselekedetek szerint. Ha ez a földi sátorházunk lebomlik, van nekünk egy, amely vár, enmorfe, ez a szó. Nos, Isten ebben a szakaszban, ez az ő teremtésének a szakasza, később testbe, Jézusba formálta. Miből? A nagy kezdetből, szellemből, azután lejött, hogy az ige legyen, felszínre hozva magát, az ige még nem alkotta magát, csupán ki volt mondva, enmorfe. Később ő testé válik, Jézus halandó, hogy megízlelje a halált mindannyiunkért, bűnösökért. Amikor Ábrahám találkozott vele, ő Melkisédek volt. Ő feltárja itt, hogy mit fog tenni az ő összes tulajdonsága a végső időben. Ábrahám minden fia, a hitnek minden fia teljességgel ugyanazt fogja tenni. De én figyelni akarom, hogy nekünk hogyan kell jönnünk. Szintén mi látjuk őt itt kijelentve Ruthban és Boázban, mint egy rokon megváltó. Hogyan kellett neki testé lennie? Most mi látjuk a tulajdonságot, az ő szellemének fiai még nem léptek bele az ige forma testbe, hanem egy teofánia. Ez a test alá van rendelve az igének, és zálog, vár a zálogra a test átváltozására. Nos, a különbség ő és te, mint fiú között, látjátok, ő volt a kezdetben az ige, egy enmorfe, test. Ő jött és élt abban Melkisédek személyében. Aztán később, mi soha többet nem hallottunk Melkisédekről, mert ő lett Jézus Krisztus. Melkisédek volt a pap, de ő Jézus Krisztussá lett. Nos, ti elmellőztétek azt, mert abban a formában ő tudott mindent. És ti még nem voltatok képesek ismerni azt. Ti úgy jöttetek, mint Ádám, mint én. Ti tulajdonságból testé lettetek, hogy megkísértessetek. De amikor ez az élet itt véget ér, ha ez a földi sátor lebomlik, van már egy, amely vár. Ez az, ahová megyünk. Ez az ige. Akkor mi visszanézhetünk és láthatjuk, hogy mit tettünk. Most nem értjük azt, még nem lettünk az ige, mi csak a test emberé lettünk, és nem az igévé. De, és figyeljétek, világosan, világossá teszi, Te soha nem leszel az ige, ha nem voltál egy gondolat a kezdetben. Ez bizonyítja az Isten eleve elrendelését. Látjátok? Te nem lehetsz az ige, ha nem vagy egy gondolat. A gondolatban kellett, hogy legyél először. De látjátok, azért, hogy kiálljátok a kísértést, ki kellett kerülnötök a Teofániát, le kellett, hogy jöjjetek ide testbe, hogy legyetek kísértve a bűn által. És aztán, ha kiálltátok, mindenki, akit az Atya nekem adott, hozzám fog jönni, és én feltámasztom azt az utolsó napokban. Látjátok, először lennetek kell. És aztán látjátok, ő egyenesen lejött a szabály vonalon, tulajdonságból, a világ alapítása előtt, az ő neve belett téve az életkönyvébe, amely a bárányé, azután onnan ő lett az ige, a Teofánia, amely meg tudott jelenni és eltűnni, és azután ő testé lett, és újra visszatért, feltámasztotta ugyanazt a testet egy megdicsőült állapotba. De ti kikerültétek a Teofániát, és hús emberi lettetek, hogy meglegyetek kísértve a bűn által. És azután, ha ez a földi sátorházunk lebomlik, van nekünk már egy, amely vár. Még nincsenek meg a testeink, de figyeljetek! Amikor ez a test megkapja az Isten szellemét, a bennetek levő halhatatlan életet, akkor az ezt a testet az Istennek való engedelmesség alá veti. Halleluja! Aki Istentől született, nem vétkezik. Ő nem tud vétkezni. Róma 8.1. Nincs azért immár kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Ők nem test szerint járnak, hanem szellem szerint. Íme, látjátok, az aláveti testeteket. Nem kell, hogy mondd, ó, bárcsak abba tudnám hagyni az ivást, bárcsak, csak kerülj Krisztusba, és mind az elmúlt. Látjátok? Látjátok? Mert testetek alá van vetve a szellemnek. Nincs többé alávetve a világ dolgainak. Azok halottak. Azok halottak. Bűneitek el vannak temetve a keresztségben. És ti új teremtmények vagytok Krisztusban. És a testetek a szellemnek alárendelve megpróbál egy helyes életet élni, mint ti asszonyok, akik állítjátok, hogy vettetek Szent Szellemet, és kimentek itt és rövid nadrágokat, meg dolgokat viseltek. Hogyan tehettétek azt? Hogyan engedheti az Isten szelleme bennetek, hogy valaha is ilyen dolgot tegyetek? Egyszerűen nem lehet úgy. Biztos, hogy nem lehet. Ő nem egy szennyes szellem, ő egy szent szellem. És aztán, mikor te ennek a szellemnek alá lettél rendelve, akkor egész lényedet ez alá a szellem alá veti. És ez a szellem semmi más a világon, mint ez a mag, ige szemmel láthatóvá téve, vagy megelevenedve. Halleluja! Élővé téve! És amikor a Biblia mondta, ne tedd ezt, akkor az a test gyorsan ahhoz fordul. Nincs kérdés. És mi ez? Ez a feltámadás záloga. Ez a test fel lesz újra támasztva, mert már elkezdte. Valamikor a bűnnek volt alá rendelve, és a mosoknak, és a romlásnak, de most megvan a záloga, mennyeivé vált. Nos, ez az áloga, hogy benne leszel az elragadtatásban. Ez az áloga. Egy beteg személy fekszik, haldoklik. Semmi nem maradt, csak a halál. Ez minden, ami történhet. Láttam rengeteg olyan embert, mint egy árnyék, akiket a rák vagy tuberkulózis felemésztett. És láttam azokat a személyeket egy kicsit később, tökéletesen, normálisan és erősen. Ha nincs isteni gyógyulás, akkor nincs feltámadás, mert az isteni gyógyulás a feltámadás záloga. Amen. Tudjátok, hogy mi az állogpénz, ugye? Az az első fizetés. Ő megsebesítetett bűneinkért, az ő sebeiben gyógyultunk meg. Figyeljétek meg, milyen csodálatos! Mi szeretjük őt. Nos, ez a test alá van vetve a szellemnek. Még nem lépett bele az ige formába, hanem mi még a test formában vagyunk, de az igének alárendelve. A testben lévő halál fog odavinni bennünket. Ugyanaz a dolog, gondoljatok egy kisbabára. Vehettek egy asszonyt. Nem számít, hogy mennyire gonosz, amikor ő terhes és várandós anya, figyeljétek meg, mielőtt a baba megszületik. Nem érdekel, hogy milyen kegyetlen az asszony, de mégis valóban kedvesé válik. Van valami körülötte, ami hangzik, kegyesnek tűnik. Látni egy kis anyát, aki várandós anya, baba által. Miért van ez? Az a kis test most még nem élő, látjátok? Az csak hús és izmok. A kis ugrálás az csak az izmok rangatózása. De amikor előjön a méhből, Isten belelehelli az élet leheletét, és akkor ő felsír. Látjátok? Épp olyan bizonyosan, amennyire van egy formálódó természetes test, úgy van egy szellemi test, hogy átvegye azt, mihelyt az idejut. Azután, amikor egy ember újjászületik a mennyből, akkor ő egy szellem csecsemővé válik Krisztusban. És azután, mikor ez a testpalás lehullik, van egy természetes test, teofánia, egy nem kézzel csinált test, sem nem asszonytól született, amelyhez megyünk. Azután az a test visszatér, és felveszi a megdicsőült testet. Ez az oka, amiért Jézus a pokolba ment, amikor meghalt, és prédikált a lelkeknek, akik a tömlöcben voltak. Visszaváltozott a teofániába. Ó, csodálatos! Hála Istennek! 2. Korintus 5:1. Ha ez a földi test lebomlik, ez a földi sátor, akkor van nekünk egy másik. Látjátok, mi azt kikerültük, hogy egyenesen Istentől, a tulajdonságtól jöjjünk, azért, hogy test legyünk, hogy a bűn megkísértsen és megpróbáljon bennünket, ahogy Ádám tette. De amikor az ő igéjének megpróbálása véget ért, akkor mi felvétettünk ebbe a testbe, amely el lett készítve számunkra a világ alapítása előtt. Ez az ige ott, amit mi átugrottunk, azért, hogy közvetlen körbejöjjünk le ide, hogy megkísértessünk és megpróbáltassunk. Ha azáltal jöttünk volna, akkor nem lett volna kísértésünk. Tudtunk volna minden dolgot. Ez az oka, hogy Jézus tudott mindent, mert ő ige volt, mielőtt ő testé lett. Azután mi igévé válunk. Itt mi az ige képére formáltatunk, hogy az ige részesei legyünk. Táplálva az igével, eleve elrendelve a kezdet óta, látjátok azt a kis élet szikrát, ami bennetek volt a kezdettől, amikor elkezdtétek az utazásatokat, sokan közületek emlékezhettek rá, csatlakoztatok ehhez a gyülekezethez, és csatlakoztatok ahhoz a gyülekezethez, próbáltátok ezt és azt, semmi nem elégített ki, ez így van. De egy napon egyszerűen felismertétek azt. Így van. Az egyik este tanítottam valahol, azt hiszem, hogy kint Kaliforniában, vagy Arizonában volt, arról, azt hiszem, mondtam itt azt a kis történetet arról a szeméről, aki leültetett egy kotlós tyúkot, és alátette egy sastojást. És amikor az a sas kikelt, akkor ő volt a legfurcsább madár, amelyet a csirkék valaha is látta. De ő járkált körben, ő volt a közöttük a csúnya. Mert ő nem tudta megérteni, ahogy az a tyúk kotkodácsol, és kapirgál a trágyacsobón, és eszik. Ő nem tudta elképzelni. A tyúk mondhatta, gyere át ide, és lakomáz, édes. De ő egy sas volt. Ő egyszerűen nem úgy evett. Az nem az ő eledele volt. Tehát a tyúk fogott szöcskéket és egyebeket, tudjátok, és hívta a kis csirkéket, és az összes kis csirke oda ment, kotkodácsolt és evett. De a kis sas egyszerűen nem tudta azt csinálni. Az nem tűnt neki helyesnek. Így egy napon mamája jött keresni őt, és ő hallotta a tyúkot kotkodácsolni. Ő mindent megpróbált, hogy kotkodácsoljon, de nem tudta megcsinálni. Próbált csipogni, mint egy csirke, de nem tudott. Látjátok, ő egy sas volt. Ő először is egy sas volt. Ő csupán egy tyúk alatt lett keltetve. Ez olyan, mint néhány gyülekezeti tag. Minden. Ilyesmi ez. Egy rakásból körülbelül egy a megfelelő. De egy napon a mamája fölé repült, és kiáltott. Ő felismerte azt. Az helyesen hangzott. Miért? Ő egy sas volt, kezdjük azon. Ez az, ahogy az evangéliummal van, vagy az igével, vagy Jézus Krisztus erejével. Amikor egy ember eleve el lett rendelve örök életre, akkor ő hallja Isten igazi csengését, kiáltását, semmi nem tarthatja őt távol attól. A gyülekezet mondhatja, a csodák napjai elmúltak, kot-kot-kot, állj ide és egyed ezt, és állj oda és egyed azt. A baromfi anyaga már nem elégíti meg őt többé. Ő elment! Minden lehetséges! Felemelkedik a földről! Ez az, amiért olyan sok keresztényel baj van ma. Nem tudják felemelni lábukat a földről. Az öreg mami mondta, fiam, ugorj, te egy sas vagy, gyere fel ide, ahol én vagyok. Ő mondta, mama, soha életemben nem ugrottam. Azt mondta, hát ugorj, te egy sas vagy, kezdjük azon, te nem egy csirke vagy. Tehát ő megtette első ugrását, és meglengette szárnyait. Nem túl jól tette, de felemelkedett a földről. Ez az, ahogy mi tesszük, hit által fogadjuk el Istent, az írott ige által. Van itt bent valami. Ez az örökké való élet. Eleve el voltatok rendelve rá. Az ő nagyapja és nagyanyja sasok voltak. Ő egy sas volt egész a kezdetben. Sas nem keveredik más dolgokkal. Ő nem hibrid, nem. Ő egy sas. Azután, miután felismerted, hogy Isten igéje sas táplálék, akkor te elhagytad a többi dolgot. Akkor te átlettél formálva az élő Isten élő képmására, hallottál a te teofániádról. Ha ez a földi test lebomlik, van nekünk egy, ami vár. Mondod, helyes ez, Branham testvér? Rendben, vegyünk egy pár sast és figyeljük őket egy néhány percig. Volt egy név, egy ember, akit Mózesnek hívtak. Mindenki tudja, hogy egy prófétát a Bibliában sasnak hívnak. Volt egy Mózesnek nevezett proféta. És egy napon Isten elhívta őt, és nem engedte, hogy átmenjen az országba, és ő meghalt egy sziklán. Az angyalok elvitték őt, és eltemették. Volt egy másik ember, egy sas, még meg sem kellett halnia. Ő egyszerűen átsétált a Jordánon, és Isten leküldött egy szekeret is. Ezt a húspalástot ő leejtette, és felemelkedett, és megragadta az örök jutalmat. 800 évvel később! 800 évvel később a megdicsőülés hegyén itt állt az a két férfi. Mózes teste már sok száz éve elrohadt. De itt ő olyan formában volt, hogy még Péter, Jakab és János is felismerték őt. Amen. Ha ez a földi sátor lebomlik, ha te Istennek egy tulajdonsága vagy itt a földön kifejezve, akkor van neked egy tested, amely már vár, miután elhagyod ezt a világot. Ők ott voltak, álltak a megdicsőülés hegyén, az ő teofániájukban, mert ők proféták voltak, akikhez az ige jött. Szintén figyeljünk meg egy másik profétát. Egyszer a Sámuel nevezetűt. Ő egy nagy ember volt. Ő tanította Izrael. Mondta nekik, hogy nem kellene nekik egy király. Mondta, mondtam nektek valamit az Úr nevében, ami nem történt meg? Mondták, nem. Mindent, amit mindig mondtál az Úr nevében, beteljesedett. Ő egy proféta volt, és meghalt. Úgy 3 vagy 4 évvel később a király bajba jutott. Az akkor volt, mielőtt Jézus Krisztus vére ki lett tontva. Ő a paradicsomban volt. És egy boszorkány Endorból elhívott valakit, hogy jöjjön és vigasztalja Sault. És amikor a boszorkány látta őt felállni, azt mondta, látom Istent feljönni a földből. És miután az ember halott volt, el volt temetve, és elrohadt a sírban, ime itt állt ő, abban a barlangban, rajta az ő proféta köntöse, és még mindig proféta volt. Amen! Mert mondta, miért hívtál ki engem a nyugalmamból, tekintve, hogy Isten ellenségévé váltál? Figyeljétek, ahogy profétál. Holnap este, ebben az időben, te velem leszel. Ő még mindig proféta volt, noha elment már ebből a testből, látjátok, ő ide került, és annak az igének része volt. És belépett a testi életből, vissza abba a testbe, amely el volt készítve számára a világ alapítása előtt. Belépett a teofániába, ami az ige volt. Felfogtátok? Ez az, ahová minden hívő megy, amikor átfordulunk innen. Akkor abban a formában, a függöny fel van emelve. Látjátok, ti vagytok az ige szintén, amikor beléptek oda. Amint egy kis csecsemő, ahogy egy idővel ezelőtt mondtam. Most figyeljétek meg, dicsőség Istennek, ezekért a kinyitott pecsétekért, ez az én imám, hogy tudhatjuk ezeket a dolgokat. Most Melkisédek igaz kijelentése válik láthatóvá. Mi? Ő Isten volt, az ige, mielőtt ő testé lett. Isten az ige. Mert ő kellett, hogy legyen. Senki más nem lehetett halhatatlan, mint ő. Látjátok, nekem volt apám és anyám. nektek is. Jézusnak volt apja és anyja. De ennek az embernek nem volt apja, vagy nem volt anyja. Jézusnak volt egy idő, amikor ő elkezdte. Ennek az embernek nem volt. Jézus odaadta az ő életét. Ez az ember nem tudta, mert ő volt az élet. És ez ugyanaz az ember végig. Remélem, hogy Isten kijelenti nektek. Ugyanaz a személy végig. Figyeljétek meg az ő címét. Igazság királya. Nos, Zsidók 7:2. Igazság királya és békesség királya. Ő két király. Most figyeljétek, a Zsidók 7:2-t. Igazság királya és békesség királya is. Ő ott két király. Most, mióta ő a testbe jött, és felemeltetett az ő teste, a jelenések 21:16-ban ő hivatik a királyok királya. Ő mind a három együtt. Látjátok? Isten király, Teofánia király, Jézus király, ő a királyok királya. Ez mind találkozott? Épp úgy, mint lélek, test és szellem. Mind jön, hogy egyet alkosson. Szintén ő az atya, ami először volt. Fiú és Szent Szellem, a szellem. Igazság királya, a szellem, tulajdonság, Teofánia. A békesség királya, Teofánia. És testben ő volt a királyok királya, ugyanaz a személy. Amikor a Teofánia, Mózes látta őt, 2. Mózes 33:2-ben, ő volt egy Teofánia. Mózes látni akarta Istent. Hallotta az ő hangját, hallotta őt beszélni hozzá, látta őt ott a bokorban, mint egy nagy tűzoszlopot, és azt mondta, ki vagy te? Tudni akarom, hogy ki vagy te. Mózes mondta, tenni fogom, ha engeded, hogy meglássalak téged, szeretném látni a te arcodat. Azt mondta, senki nem láthatja az én arcomat. Mondta, kezemet a szemeidre teszem, és el fogok vonulni, és láthatod az én hátamat, de nem az én arcomat. Látjátok? És amikor ő úgy tett, akkor ez egy embernek a háta volt. Egy Teofánia volt. Aztán az ige, amely Mózeshez jött, én vagyok, az volt az ige. Az ige Mózeshez jött egy tűzoszló formájában, egy égő bokorban, az én vagyok. Amint az ige a teológiából, helyesebben a Teofániából, bocsássatok meg, ő Ábrahámhoz jött, mint egy ember a tölgyfa alatt. Most nézzetek oda. Ott egy ember jött Ábrahámhoz, hárman, és leültek a tölgyfa alá. Hárman. És figyeljétek meg, miután ő beszélt Ábrahámmal, miért jött ő? Ábrahám lévén az egyetlen az ígérettel, és az eljövendő fiú üzenetével, és szintén ő volt Isten ige prófétája, aki bízott Isten igéjében, bármi ellentétest azzal úgy hívott, mintha az nem lenne. Látjátok, hogy milyen tökéletes az ige? Az ige a prófétához jött. Látjátok, ott volt Isten egy Teofániában, és a Biblia mondta, az ige a prófétához jön. És itt volt az ige a Teofániában. Most azt mondod, Isten volt az? Ábrahám mondta, hogy az volt. Mondta, hogy az ő neve, ő Elohimnak hívta őt. Most az első Mózes 1-ben rájöttök, kezdetben Elohim teremtette az egeket és a földet. Az első Mózes 18-ban rájövünk, hogy Ábrahám ezt a személyt nevezte, aki ott ült és beszélt vele, és meg tudta mondani neki a szívének titkait, megmondani, hogy Sára mit gondolt mögötte. Ábrahám mondta, ez Elohim. Ő egy teofánia formában volt. Megértitek? Figyeljétek meg, miután, most mi rájövünk, hogy ő akkor a Teofánia formában volt. Ő nevezte őt Úr Istennek, Elohimnak. Nos, az első Mózes 18-ban úgy találjuk, hogy ez igaz. Most figyeljétek meg, Ábrahám. Hárman voltak ott együtt, és amikor Ábrahám a hárommal találkozott, azt mondta, én Uram. De amikor Lot lent Sodomában, kettő ment le oda, és Lot látta kettőjüket jönni, és azt mondta, Uraim! Látjátok, mi volt a baj? Először is Lot nem volt egy proféta. Ez így van. Vagy nem is volt ő az órának a hírnöke. Tehát neki nem volt őról a semmi kijelentése. Ez pontosan így van. Lot uraknak hívhatta őket. Ha tucatnyian lettek volna, még mindig urakat mondhatott volna. De nem számít, hogy Ábrahám hányat látott, az még mindig egy úr volt. Íme az Isten. Ez volt a Melkisédek. Figyeljétek meg! Miután vége volt a csatának, Melkisédek felszolgálta az ő győzedelmes gyermekének az úrvacsorát. Gondoljatok erre! Önmaga részét. Most mi látni akarjuk itt. Jelképpen itt van szándékban az úrvacsora. A csata után ő önmagából adott, mert az úrvacsora Krisztusnak része. És miután a küzdelemnek vége van, miután kilettetek merülve, akkor van, amikor részesedtek Krisztusból, ennek a lénynek részévé váltok. Felfogtátok? Jákob egész éjjel birkozott, és nem engedte el őt addig, amíg ő meg nem áldotta. Ez így van. Csatázott az életért. És miután vége a csatának, akkor Isten önmagából ad neked. Ez az ő igaz úrvacsorája. A kis kenyér és ostya csupán képviseli azt. Nem kellene venned, ha nem birkoztad ki, és nem váltál Isten részévé. Emlékezzetek, abban az időben az úrvacsora még soha nem lett bevezetve. Egészen Jézus Krisztus halála előttig nem volt, csak száz és száz és száz évekkel később. De Melkisédek, miután az ő egyetlen gyermeke, Ábrahám, megnyerte a győzelmet, Melkisédek találkozott vele, és bort, meg kenyeret adott neki. Megmutatva, hogy miután ennek a földi csatának vége, mi találkozunk ővel a mennyekbe, és újra úrvacsoránk lesz. Az lesz a mennyegzői vacsora. Nem iszok többé a borból, vagy nem eszek a gyümölcsből, amíg azt veletek nem eszem, és iszom újra az én atyám országában. Így van ez? Figyeljtek meg újra! Melkisédek ment, hogy Ábrahámmal találkozzon, mielőtt ő hazatért volna. Milyen gyönyörű jelképünk van itt. Melkisédek Ábrahámmal találkozott, mielőtt ő hazaért, a csata után. Mi Jézussal találkozunk a levegőben, mielőtt hazaérkezünk. Ez így van. A második Tesszalonika mondja nekünk ezt, mert mi a levegőben találkozunk vele. Egy csodálatos jelképen Rebekának, aki Izsákkal találkozott a mezőn, a nap hűvösségében. A levegőben találkozunk vele, a második Tesszalonika mondja ezt nekünk, mert mi, akik élünk és megmaradunk, nem előzzük meg, vagy nem maradunk le azoktól, akik elaludtak, mert az Isten trombitája fog szólni, a Krisztusban meghaltak támadnak fel először. És mi, akik élünk és megmaradunk, együtt felragadtatunk azokkal, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben. Tökéletes! Mindezek a jelképek. Ezért a teofánia, ha meghaltál és beléptél ebbe a teofániába, mi történik? A teofánia visszatér a földre, hogy felvegye a megváltott testet. És ha itt vagy a levegőben, akkor veszed a testet, hogy találkozz a teofániával. Íme, és elragadtatunk, és megyünk találkozni az Úrral a levegőben. Ki ez a Melkisédek, ha nem Isten? Most mi világosan látjuk itt életünk teljes titkát utazás közben, és halálban, és ahová megyünk, miután meghalunk. Szintén az eleve elrendelés világosan látható itt. Most figyeljtek, amint ezt tanítjuk. Figyelmesen. A szakaszai az ő örökkévaló elhatározásának, amit az ő rejtekén elgondolt, most kilettek jelentve. Figyeljétek meg, a tökéletességhez van három szakasz. Épp ahogy ő megváltja a világot, ugyanúgy váltja meg a gyülekezetet. Ő az embereket három szakaszban váltja meg. Most figyeljétek. Első a megigazulás, ahogy Luther prédikált. Második a megszentelődés, amint Wesley prédikálta. Harmadik a Szent Szellem keressége. Ez így van. Azután jön az elragadtatás. Most a világ. Hogyan váltotta meg ő a világot? Az első dolog, amit ő tett, amikor az vétkezett, ő elmosta azt a vízkerességben. Ez így van. Azután ő ráhullajtotta az ő vérét a keresztről, és megszentelte azt, és hívta azt az ő sajátjának. És aztán mit tesz ő? Amiként kitépte belőletek az egész világot, és helyreállította az egész dolgot a Szent Szellem tüzes keressége által, ő a világot is helyre fogja állítani. És el fog égni tűzzel, és megtisztít minden csírát millió mérföld magasan, minden meg lesz tisztítva, és aztán van egy új ég, és egy új föld, épp ahogy te egy új teremtmény vagy Krisztus Jézusban, amikor a Szent Szellem megragad téged. Látjátok? Íme itt van. Az egész dolog olyan világosan, amennyire csak lehet. Minden háromban van. A természetes szülés háromban van. Mi az első, ami történik egy asszonnyal, amikor gyermeke lesz? Mi tör elő először? Víz. Mi tör elő utána? Vér. Mi a következő folyamat? Élet. Víz, vér, szellem. Mi történik a plántával? Rothad. Mi az első dolog? Szár. Mi a következő? Kalász. Mi a következő? Hüvely. Azután a mag jön ki abból. Épp annak a három szakasza, amíg az a maghoz jut. Pontosan úgy. Isten igazolja azt. Az mindig helyes volt. Isten igazolja, hogy igaz. Világosan megmutatja, hogy csak az eleve elrendeltek azok, akik a megváltásra figyelembe vannak véve. Megértettétek? Hadd mondjam ezt újra. Az eleve elrendeltek az egyedüliek, akik a megváltásra figyelembe vannak véve. Az emberek tehetnek úgy, mintha gondolhatják, hogy megvannak, de a valódi megváltottak azok, akik eleve el vannak rendelve. Mert maga a megváltani szó azt jelenti, hogy visszahozni. Így van ez? Megváltani az valami, megváltani bármit, visszahozni az ő eredeti helyére. Halleluja! Így csak az eleve elrendeltek lesznek visszahozva, mert a többiek nem onnan jöttek. Látjátok? Visszahozni. Vele együtt örökkévaló lenni a kezdetben, az örökkévaló élet, ami nektek volt, az ő gondolata arról, ami te voltál, csupán, amit ő akart, hogy légy. Mondjuk, ő azt akarta, hogy én a szószéken álljak. Ő azt akarta, hogy te azon a széken ülj ma este. Akkor mi az ő örökkévaló szándékának szolgálunk. És aki elhagyta az otthonát, csupán azért jött a földre, hogy az ő szándékának szolgáljon. Így van ez? Rendben van. Azután, miután befejeződött, akkor visszavitetik egy megdicsőült állapotba. Megérett, és újra vissza lett hozva. Nem csoda, hogy Pál azt mondhatta, amikor csinálták a tőkét, hogy levágják a fejét. Azt mondta, ó halál, hol van a te fulánkod? Ó sír, hol van a te győzelmed? De hála Istennek, aki a győzelmet adja nekünk! Azt mondta, halál, mondd meg nekem, hol tudsz engem üvöltésre késztetni? Sír, mondd meg nekem, hogy fogsz engem visszatartani? Mert én az örökkévaló életnek birtokosa vagyok. Amen! Ő felismerte azt. Halál, pokol, sír, semmi nem tarthatta vissza őt. És semmi nem árthat nekünk. Örökkévaló életünk van. Ő megértette, hogy örökkévaló élettel van megáldva. Épp úgy, mint egy kis harmadcsepp. Ha jól tudom, ez nem túl sokat tudok a kémiáról, de biztos, hogy az a nedvességnek, vagy az atmoszférának a megszilárdulása. És mikor az éjszaka hideg lesz, és sötét, leesik az égből, és a földre csöpög. Leesik valahonnan. De a következő reggel, mielőtt feljön a nap, az ott fekszik a kis pajtás diderekbe, de csak hadd jöjjön fel a nap, figyeljétek, ahogy ragyogni kezd. Boldog! Miért? A nap egyenesen vissza fogja vinni oda, honnan jött. És így van ez egy kereszténnyel. Halleluja! Tudjuk, amikor Isten jelenlétébe megyünk, valami bennünk mondja, hogy mi valahonnan jöttünk, és újra vissza fogunk menni az az erő által, ami húz bennünket. A kis harmadcsepp csillog, és fénylik, és kiáltózik, mert tudja, hogy onnan fentről jött, és a nap egyenesen vissza fogja vonni őt újra fel. És egy ember, aki Istennek egy tulajdonsága, Istentől született, tudja, halleluja, amikor kapcsolatba lép az Isten fiával, ő egy napon innen fel lesz vonva. Mert ha én felemeltetek a földről, minden embert magamhoz vonok. Amen. Most figyeljtek meg. Most látjuk Melkisédeket, és hogy Mária miért nem volt az ő anyja. Ez az oka, hogy ő asszonynak hívta őt, nem anyának. Neki nem volt apja, Mert ő volt az atya. Az örökkévaló atya. A három egyben. Nem volt anyja? Biztos, hogy nem. Neki nem volt apja, mert ő volt az atya. Ahogy a költő mondta egyszer, egy nagy tiszteletadással beszélve Jézushoz, azt mondta, én vagyok, aki Mózeshez szóltam egy égő tűzbokorban, én vagyok az Ábrahám istene, a fényes és hajnal csillag, én vagyok Alfa, Omega, a kezdet és a vég, én vagyok az egész teremtés, és Jézus a név. Ez így van. Ó, mit mondsz, ki vagyok én, és mit mondanak, honnan jöttem? Ismered az atyámat, vagy meg tudod mondani nevét? Halleluja! Ez az atya neve? Igen, az én atyám nevében jöttem, és ti nem fogadtatok be engem. Látjátok? Biztos. Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. És ez a Melkisédek testéle kijelentette magát, mint embernek fia, amikor eljött, mint proféta. Ő három fiú nevében jött. Embernek fia, az Istennek fia, Dávidnak fia. Amikor ő itt volt a földön, ő egy ember volt, hogy beteljesítse az írást. Mózes mondta, az Úr, a ti Istenetek egy hozzám hasonló profétát fog feltámasztani. Tehát neki úgy kellett jönnie, mint proféta. Soha nem mondta, én vagyok az Isten fia, azt mondta, én vagyok az embernek a fia. Hisztek az embernek fiának? Mert ez az, amiről neki bizonyságot kellett tennie. Mert ez az, ami ő volt. Most ő egy másik fiú nevében jött. Isten fia, a láthatatlan, a szellem. És amikor ő újra jön, ő Dávidnak a fia, hogy az ő trónjára üljön. Most, mikor itt volt és testé lett, neveztetett az embernek fiának. Nos, hogyan ismertette magát a világnak, mint embernek fia? A proféta. Egy napon elmondtam a történetet Péternek és Andrásnak, az ő testvérének. Ők halászok voltak, és apjuk, Jóna, egy nagy öreg hívő volt. Egy napon azt mondták, hogy ő leült a csónak oldalában. Azt mondta, fiaim, tudjátok, hogy imádkoztunk, amikor halra volt szükségünk. Ő kereskedő halászok voltak. Ő azt mondta, mi Istenben, Jehovában bíztunk a megélhetésünkért. És én most öregszem, nem sokáig maradhatok veletek, fiaim. És én mindig, mint minden igaz hívő, vártam az időt, amikor Messiás jönni fog. Voltak nekünk mindenféle hamisak, de egy napon jönni fog a valódi. És azt mondta, amikor ez a Messiás eljön, nem akarom, fiúk, hogy belegyetek csapva. Ez a Messiás nem csupán egy teológus lesz, ő egy proféta lesz. Mert a mi profétánk Mózes, akit mi követünk, ő mondta, nos, bármely zsidó fog hinni a profétájának. Tanítva lett, hogy tudja ezt. És ha a proféta bármit mondott, ami úgy lett, akkor az volt az igazság. De Isten mondta, ha valaki közületek szellemi vagy proféta, akkor én az Úr fogom tudatni magam vele. És amit ő mond, megtörténik, akkor hallgassátok őt, és féljétek őt. De ha nem, akkor egyáltalán ne féljetek tőle. Látjátok? Tehát az volt a proféta igazolása. Tehát Mózes egy igazán igazolt proféta volt, és azt mondta, az Úr, a te Istened, támasztani fog közöttetek, a ti testvéreitekből egy hozzám hasonló profétát. És mind, akik nem akarnak hallgatni rá, ki lesznek vágva a nép közül. Azt mondta, nos gyermekek, emlékezzetek, hogy mint héberek, mi hiszünk Isten igazolt profétáinak. Most figyeljétek jól, ne mullasszátok el. És ő mondta, amikor a Messiás jön, meg fogjátok ismerni őt, mert ő egy proféta Messiás lesz. Most ők mondták, hogy 400 év volt, nem volt profétánk Malakiás óta, de ő az lesz. Egy napon, a halála után, pár évvel, fia András ballagott lefelé a parton, és hallotta, hogy egy vadember a pusztából azt mondja, az a Messiás közöttetek áll most. Az a nagy sas, aki ott a pusztában növekedett, és átrepült oda, azt mondta, a Messiás épp most közöttetek van. Mi még nem ismerjük őt, de ő közöttetek áll. Én meg fogom őt ismerni, mert én egy jelet fogok látni a mennyből. Egy napon ő azt mondta, ott, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Elment onnan, elment az az ember, hogy megtalálja a testvérét. Azt mondta, Simon, akarom, hogy gyere át ide. Megtaláltuk a messiást. Ó, menjél már, András. Több beszéd van ennél. Ó, én tudom, de ez az ember más. Hol van? Honnan jött? Jézus Názáretből. Abból a kis gonosz városból? Hát ő nem jöhet egy olyan gonosz, piszkos helyről, mint az. Csak gyere és nézd meg. Végül rábeszélte, hogy jöjjön le egy napon. Tehát amikor ez elé a messiás elé jött, Jézus ott állt, beszélt a néphez. Amikor oda ment elé, ő azt mondta, a te neved Simon, és Jónának vagy a fia. Az megtette, megkapta a kulcsokat az országhoz. Miért? Tudta, hogy ez az ember nem ismerte őt, és az hogyan ismerte őt, és azt az öreg kegyes apját, aki tanította őt, hogyan higgye a messiást. Ott állt egy ember, a Fülöp nevezetű. Ó, igazán izgatott lett. Ismert egy másik embert, akivel a Bibliát tanulmányozta. Elment, megkerülte a hegyet, és megtalálta őt ott az olajfa ligetén. Lent térdett, imádkozott. Nekik sok Biblia órájuk volt együtt. Tehát kijött oda, és azt mondta, miután befejezte az imát, azt mondta, gyere, nézd meg, kit találtunk. Jézus Názáretből, József fiát. Ő a messiás, akit vártunk. Most hallom, ahogy Natanael mondja, nos, Fülöp, nem estél át a ló másik oldalára, ugye? Ó, nem, egyáltalán. Most hadd mondjam el. Tudod, együtt tanulmányoztuk a Bibliát. És mit mondott a próféta, hogy mi lesz a messiás? Ő egy próféta lesz. Emlékszel arra az öreg halászra, akitől a halat vette, akinek annyi iskolája sem volt, hogy a nevét aláírja? Simonnak hívták? Igen. Ő odajött, és tudod mit? Ez a názáréti Jézus megmondta neki, hogy a neve Simon, megváltoztatta nevét Péterre, ami kicsi kő, és megmondta neki, hogy ki az apja. Hát, mondta, nem tudom, jöhet valami jó Názáretből? Mondta, ne beszéljünk erről, csak gyere és nézd meg. Ez egy jó ötlet, gyere és nézd meg. Tehát itt jön Fülöp, odahozza Natanael, és amikor oda ment, Jézus valószínűleg állt, beszélt, valószínűleg imádkozott a betegekért az imasorban, és mikor ő odajött, ahol Jézus volt, Jézus körbenézett és mondta, ime egy izraelita, akiben nincs hamisság. Most azt mondod, hát ez az, ahogy ő öltözve volt. Ó, nem. Minden keleti ember ugyanúgy öltözködik. Ő lehetett volna egy szíriai, vagy bármi más. Szakálla, köntös. Azt mondta, ime egy izraelita, akiben nincs hamisság. Másképp becsületes, őszinte ember. Hát az valahogy megenyhültem Natanael. És azt mondta, rabbi, ami tanítót jelent, rabbi, mikor ismertél te valaha is engem? Honnan tudtad, hogy zsidó vagyok? Honnan tudtad, hogy én becsületes vagyok? Hamisság nélkül. Mondta, mielőtt Fülöp hívott, amikor a fa alatt voltál, lát? 15 mérföldre onnan, a vidék másik oldalán, egy nappal előtte. Mit mondott ő? Rabbi, te vagy az Istennek fia, te vagy Izrael királya. De ott álltak azok a papok, önhitűek, önelégültek, mondták, ez az ember Belzebub, a jövendőmondó. Jézus mondta, én megbocsájtok nektek ezért. Nos, emlékezzetek, ők soha nem hangosan mondták azt, hanem a szívükben mondták. És ő észrevette gondolataikat. Ez így van. Ez az, amit a Biblia mond. Hívd telepátiának, ha akarod, de ő észrevette gondolataikat. És ő mondta, én megbocsájtok nektek ezért, de egy napon a Szent Szellem el fog jönni, és ugyanezt fogja tenni. Az ő elmenetele után. Beszélsz egy szót az ellen, soha nem lesz megbocsájtva ezen a világon, sem az eljövendőn. Így van ez? Nos, azok zsidók voltak. Azután egy napon neki le kellett mennie Samáriába. De épp mielőtt ezt tesszük, megtudjuk, hogy az asszony, vagy az ember, amint ő átment az ékes kapun, hogy meggyógyult, és Jézus tudta az állapotát, és mondta neki, vedd fel az ágyadat, és menj haza. És ő megtette, és jól lett. Azután megtudjuk, a zsidók, néhányan befogadták őt, néhány hitte, néhány nem. Miért nem hitték ők? Ők nem voltak eleve elrendelve az életre. Ők nem voltak részei annak az tulajdonságnak. Most emlékezzetek, azok papok és nagy emberek voltak. És Jézus, gondoljatok azokra a teológusokra és papokra, emberek, akiknek az életében egy foltot sem találhattál. Jézus mondta, ti az atyátoktól, az ördögtől vagytok, és az ő cselekedeteit teszitek. Mondta, ha Istentől lennétek, akkor hinnétek nekem. Ha nem tudtok nekem hinni, akkor higgyetek. Higgyetek a cselekedeteknek, amelyeket teszek. Azok tesznek bizonyságot, hogy ki vagyok. Nos, a Biblia mondta, hogy Jézus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Jézus mondta, a cselekedeteket, melyeket teszek, az is fogja tenni, aki hisz én bennem. Így van ez? Figyeljétek meg! Ez volt most a valódi Melkisédek. Most figyeljétek meg újra! Az embereknek csak három fajtája volt. Hallottátok, hogy mondtam, hogy a faji megkülönböztetés híve vagyok. Az vagyok. Minden keresztény a faji megkülönböztetés híve. Nem a szín megkülönböztetése, hanem a szellem megkülönböztetése. Egy ember bőre színének semmi köze nincs hozzá. Ő Istennek gyermeke, születés által. De egy keresztény, Isten mondta, választátok ki nekem, gyertek ki közülük, és így tovább. Ő egy elkülönítője a piszoknak, a helyes és a rossz között. De figyeljétek meg, nekik volt akkor egy megkülönböztetés, egy faji megkülönböztetés, amik a samaritánusok voltak. És az embereknek csak három fajtája van a Földön, ha hisszük a Bibliát, azaz Kám, Sém és Jáfet emberei. Ezek Noé három fiai. Mindnyájan onnan származunk. Ez így van. Ez mindnyájunkat Ádámtól valóvá tesz, ami mindnyájunkat testvérekké tesz. A Biblia mondta, egy vérből teremtette Isten az összes nemzeteket. Mindnyájan testvérek vagyunk. A vér folyamán át. Egy színes ember adhat vérátömlesztést egy fehér embernek, és fordítva. A fehér ember adhat a japánnak, sárga embernek, vagy az indiánnak, a vörös embernek, vagy bárminek, vagy a jáfenitának, vagy bárminek. Adhat vérátömlesztést, mert mi ugyanabból a vérből vagyunk. A bőrnek színe, ahol éltünk, annak nem volt köze hozzá. De mikor el lettünk különítve, amikor kijöttünk a világból, amint ő kihozta Izraelt Egyiptomból. Ez az, amikor el lettünk különítve a világ dolgaitól. Nos, Kám, Sém és Jáfet népe voltak. És ha lenne időnk visszafutni a leszármazásokon, akkor láthatnánk az angolszászokat, hogy honnan származnak. Nos, az volt a zsidó, a samaritánus, amely félig zsidó és pogány volt, aki beházasodott a pogányokkal Bálám és Moab ténykedésénél. Ők samaritánusok voltak, ők voltak zsidók és pogányok. Nos, nekünk angolszászoknak semmi dolgunk nem volt egyikkel sem azok közül. Mi nem hittünk Mesiásban, sem semmiben másban. Mi nem vártunk olyant. Mi utólag lettünk behozva. Jézus az övéihez jött, és az övéi nem fogadták be őt. És ő azt mondta az ő tanítványainak, ne menjetek a pogányok útjába, hanem inkább Izrael elveszett juhaihoz. És ő csak Izrael elveszett juhaihoz ment. És figyeljétek, ő embernek fiaként tette szemmel láthatóvá magát a zsidók előtt, ők azt visszautasították. Nos, a szamaritánusok, mivel félig zsidók és félig pogányok voltak, ők szintén hitték és várták a Messiást. Mi nem vártuk. Mi pogányok voltunk, furkos botokkal a hátunkon, bálványokat imádtunk. A pogányok. De most egy napon, Szent János 4, neki Samariánál kellett elmennie útban Jerikó felé. De felment Samária körül. És mi alatt ő oda felment, leült a kútnál, a Sikár nevű városon kívül, és a kút, ha már voltatok ott, az egy kicsit panorámás valahogy úgy, mint itt. És volt ott egy nyilvános vízforrás, ahová mindenki járt, és az asszonyok jöttek reggelente, vitték kósóikat, és fejükre tették, és mindegyik csipőjükre egyet, és azzal mentek olyan egyenesen, ahogy csak lehetett, soha egy csöp nem lötyent ki, beszélgettek egymással, tehát ők, az emberek oda jártak ki, tehát ez 11 óra körül volt nappal. Tehát ő elküldte tanítványait a városba, hogy vegyenek élelmet, táplálékot. És amíg oda voltak, volt ott egy asszony, aki rossz hírű volt. Ma egy vörös lámpás asszonynak hívnánk, vagy prostituáltnak. Túl sok férje volt. Tehát, amíg Jézus ott ül, ez az asszony 11 óra körül jött ki. Látjátok, ő nem jöhetett az hűzekkel, amikor azok reggel jöttek, hogy mosóvizet vigyenek. Várnia kellett, amíg ők mind, ők nem keveredtek úgy, mint most. Ő meg volt bélyegezve. Tehát akkor ő kijött, hogy vizet vigyen. Így egyszerűen vette az öreg korsót, és rátette a kampót a korsóra, és elkezdte leengedni. Hallotta, hogy valaki mondja, asszony, adj nekem inni. Most emlékezzetek, hogy ez Melkisédek. Ez Jézus tegnap, az embernek fia. És ő körbenézett, és látott egy zsidót. Tehát azt mondta, Uram, nem megfelelő egy zsidónak, hogy bármit is kérjen egy samaritánustól, én egy Samáriából való asszony vagyok, tehát te nem illendően beszéltél. Nem kellett volna ilyen dolgot kérned tőlem, nekünk nincs egymással viszonyunk. Ő mondta, de ha tudtad volna, hogy ki beszél hozzá, akkor te kértél volna tőlem inni. Az asszony mondta, hogyan fogod te kimeríteni? A kút mély, és neked nincs semmi, amivel kihúznod. Ő azt mondta, a víz, amit én adok, életnek vize, feltörve örökkévaló életre. Addig beszélt hozzá, amíg megtalálta, hogy milyen állapotban volt az asszony. És azután figyeljétek, mit mondott az asszonynak most. Menjél el férjedért, és gyertek ide. És ő azt mondta, nekem nincs férjem. Ő azt mondta, az igazat mondtad, mert volt neked ő, és az, akivel most élsz, nem a tiéd. Tehát ebben te az igazat mondtad. Figyeljétek a különbséget az asszony és az a csomó pap között. Ő többet tudott Istenről, mint az egész csomó pap összetéve. Az asszony mondta, Uram, észreveszem, hogy te egy próféta vagy. Azt mondta, nekünk nem volt egy sem 400 évig. Most mi tudjuk, hogy a Mesiás jön, és amikor a Mesiás eljön, ez az, amit ő tenni fog. Az volt a Mesiás jele, mert ő volt az embernek fia. Mondta, ez az, amit ő tenni fog, amikor eljön. Te az ő profétája kell, hogy legyél. Ő azt mondta, én vagyok ő. Senki más nem mondhatta ezt. Az asszony ledobta a vízkannát, és beszaladt a városba, és mondta, gyertek, nézzetek meg egy embert, aki elmondta nekem, mit tette. Nem ez a Messiás? Most emlékezzetek, ő megígérte, hogy ugyanazt a dolgot fogja tenni a pogányfaj végén. A zsidóknak 4000 évük volt, hogy várják azt a Messiást. 4000 év tanításuk arról, hogy ő eljön, és mit fog tenni, amikor megérkezik, és nem sikerült nekük meglátni őt, vagy felismerni. És mikor ismertette magát épp azokban a bibliai kifejezés módokban, amikben mondta, hogy fogja, amikor ő egy teofánia volt, és azután testé lett és közöttünk lakózott, nem sikerült nekik meglátni ezt, és az ő cselekedeteit az ördög cselekedeteinek nevezték. Most nekünk volt 2000 év tanítás. Áthaladva a római katolikus egyházon, az apostolok után, aztán átmentünk a római katolikuson, a görögökön, és így tovább, végig Luther koráig, és Wesley, meg a többi, 900 különböző szervezet jött, nekik megvoltak mindezeknek a koroknak a tanításai. Most ő megígérte közvetlen mielőtt a végidő eljön, hogy Sodoma és Gomorra képe újra lesz, amint a Sodoma napjaiban volt, úgy lesz a végidő eljövetelekor, az embernek fia ki fogja jelenteni magát újra. Meg egy kis idő, és a világ nem lát engem többé. De ti meg fogtok engem látni, mert én, egy személyes névmás, én veletek leszek, mégpedig bennetek a beteljesülésig, a világ végzeteig, én veletek leszek. Ő ugyanaz, tegnap, ma, és mindörökké. Látjátok? Látjátok, a samaritánus ténylegesen a tegnap esti prédikációból Hágár volt. Látjátok, egy elferdített típus. A zsidó Sára volt, vagy Sáraita. De a pogány Máriától van, a királyi magtól, Ábrahám királyi magjától. Most megvan ígérve, hogy ezekben az utolsó napokban, hogy ugyanez az Isten, ugyanez a Krisztus, újra visszajön ide, és kijelenti magát, mint embernek fia. Miért? Ő ugyanaz tegnap, ma is mindörökké. És ha ő megengedhette azoknak a zsidóknak, hogy járhassanak azzal, és adta nekik azt a Messiás jelet, és azután elérkezzen a pogány tanítás végéhez, és engedni őket egyszerűen bemenni teológia által, akkor ő igazságtalan lenne. Meg kell, hogy tegye ugyanazt a dolgot, mert a Biblia mondta a zsidók 13:8, ő ugyanaz. És ő megígérte a Malakiás 4-ben és mind a különböző írásokban, hogy az utolsó napokban a gyülekezet épp olyan állapotban lesz, mint ahogy az ma van, és ahogy a világ lesz. Nézzetek a világra ma! Nézzetek a Sodoma állapotra! Nézzetek a földrengésekre, különböző helyeken, és a dolgokra, amelyek történnek! Nézzetek a gyülekezetre, és az űrzavarra, amelyben az van, babiloni! Nézzétek meg a hírnökeit! Egy Oral Roberts és egy Billy Graham, G-R-A-H-A-M. Első ízben volt egy hírnökünk az összes gyülekezethez, akinek a neve H-A-M-re végződik, mint Abrahamnak. A-B-R-A-H-A-M, az 7 betű. G-R-A-H-A-M, az hat betű. A világhoz. A hat emberi szám. Az ember a hatodik napon lett teremtve. De a hét az Isten száma. Most nézzétek meg őket ott lent Sodomában. És ott vannak az ő hírnökeik lent, akik szólnak hozzájuk. De akkor hol van Ábrahám királyi magja? Hol van az ő jelük, amint az Úr mondott, amint az Sodoma napjaiban volt? Hogy Isten lejött és szemmel láthatóvá lett emberi testben, és elmondta, amit Sára gondolt hátul a szívében, az Úr háta mögött, a sátorban. Az utolsó jel, mielőtt a pogány világ el lett pusztítva tűz által. És a gyülekezet megkapta az ő utolsó jelét, mielőtt az egész világ el lesz pusztítva, ez a pogány királyság el lesz pusztítva Isten tűze és haragja által. Hiszitek azt? Az a Melkisédek test volt. Egy emberi testbe képviselte magát. És azután később ő testté lett. És most, ma este ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Hiszitek ezt? Ki ez a Melkisédek akkor, aki ugyanaz tegnap, ma? Soha nem volt apja, soha nem volt anyja, soha nem volt napjainak kezdete, soha nem volt életének vége. És ő találkozott Ábrahámmal. És milyen jelet tett? És amikor testé lett, ő azt mondta, hogy ezt újra meg fogja ismételni éppen a végidő előtt. Hiszitek azt? Én hiszem. Imádkozzunk. Kedves Istenünk, hiszem az írásokat, hogy te mondtad, hogy vagy ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. És őszintén a szívemben, Uram, tudom, hogy valami éppen történni fog. Nem tudom pontosan, hogy mi. Félek bármit is mondani, Uram. Te ismered a te szolgád szívét. És hányszor végig a korokon át, amikor te küldtél dolgokat, az emberek elmulasztották venni azt. Az ember állandóan dicséri Istent azért, amit ő tett, és mondja, hogy milyen nagy dolgokat fog ő tenni, és nem veszi tudomásul azt, amit ő tesz. Így volt ez a korokon át. Miért nem tudta meglátni a római egyház Szent Patrikot, mint Isten profétáját? Miért ölték meg Jeanne d'Arcot, amikor ő egy profétanő volt? Megégették, mint egy boszorkány. Atyám, mindez volt a múlt. Te elrejtetted a bölcsek és okosak szemei elől. Nem csoda, hogy azt mondtad azoknak a papoknak, ti ékesítitek a proféták sírjait, és ti vagytok, akik őket oda tettétek. Miután elmentek, meglátják tévedésüket. Ők mindig üldöznek téged, Uram, bármilyen formában jössz. Imádkozom ma este, Istenem, csak még egyszer. Holnap a tervek szerint Tucsonba leszünk, kell mennünk. Világnak más részeiben, más városokban kell prédikálnunk. De kedves Istenünk, itt ma este lehetnek idegenek, akik még soha, ők hallották az igét prédikálni, de soha nem látták meg azt szemmel láthatóvá lenni. Amint én kértelek téged a kezdetkor, amikor azok a tanítványok, Kleopás és a barátja Emmausból jöttek, az úton mentek, és te kiléptél a bokorból, és elkezdtél beszélni hozzájuk a feltámadás után, prédikáltál nekik. Hát ő azt mondta, bolondok, lassú szívűek, nem tudjátok, hogy Krisztusnak el kellett szenvedni ezeket a dolgokat, és azután belépni az ő dicsőségébe? De még mindig nem ismerték fel. Egész nap veled jártak, és még mindig nem ismertek meg téged. De egy este, eljött az este, és ők erőltettek téged, hogy menj be. Amikor bementek a kis fogadóba, és bezárták az ajtókat, akkor te tettél valamit épp úgy, ahogy a keresztre feszítésed előtt tette, és ők felismerték, hogy az volt a feltámadott Krisztus. Egy pár pillanat múlva te a függönyök mögött voltál, és eltűntél. Ők gyorsan elrohantak, és elmondták a tanítványoknak, az Úr valóban feltámadott. Atyám, Istenem, hiszem, hogy te még élsz. Tudom, hogy te vagy. És olyan sokszor bizonyítottad ezt nekünk. Meg tudnád tenni még egyszer számunkra, Urunk? Ha kegyelmet találtunk a szemeid előtt, engedd megtörténni még egyszer. Én a te szolgád vagyok. Ezek itt a te szolgáid. Uram, mindaz, amit mondtam, nem emelkednek fel. Csak egy szó tőle több lenne, mint amit én mondtam ezen az öt estén, vagy öt üzenetben. Több lenne, csak egy szó tőle. Nem beszélnél, Uram, hogy az emberek megtudhassák, hogy én az igazat mondtam nekik. Add meg, Istenünk, Jézus nevében kérem ezt még egyszer. Amen. Nos, nem ismerlek benneteket. Ismerek néhány embert. Ismerem ezt a fiút, aki itt ül. Ismerem Bill Dowd, aki épp ott ül. Akarom, hogy itt van Blair testvér, Rodney Cox. Nehéz oda kilátni. Ezen az oldalon épp most nem látok senkit ténylegesen, akit ismerek. Most hányan vannak itt, akik tudják, hogy én idegen vagyok nektek? Emeljétek fel a kezeiteket, akik tudjátok, hogy semmit nem tudok rólatok. Emeljétek fel a kezeiteket mindkét oldalon. Hányan vannak itt, akiknek valami bajuk van, vagy valami, amiről tudják, hogy én semmit nem tudok arról? Felemelnétek a kezeiteket? Nos, teljesen, abszolút, lehetetlen lenne számomra, hogy bármit tudjak rólatok. Másképp akkor ennek a szellem kijelentéséből kell jönnie. És mivel én elmondtam nektek mindezekben az estékben, és ma este is, hogy ő nem halott, ő itt van, és megígérte, hogy ugyanazt megteszi, és megígérte, hogy el fog jönni egy idő az utolsó napokban, a Malakiás 4 szerint, és Szent Lukács szerint, hogy ő meg fog jelenni emberi formában újra az ő népe között, és ugyanazokat a dolgokat fogja tenni, és kijelenteni ugyanazt a dolgot, ugyanazt a mesiási jelet. Hányan tudjátok azt, ti Biblia olvasók, tudjátok, hogy ez az igazság. Mondjátok ámen. Mindenki Biblia olvasó kell, hogy legyen. Nos, én tudom, hogy ez ma az embereknek idegen, de mégis ez az igazság. Ez az oka, hogy nem ismerték meg názáreti Jézust, ismerték az ő gyülekezeti tantételeiket, de őt nem ismerték meg. De ő épp úgy jött, ahogy a Biblia mondta. Nem teológusként, nem papként, úgy jött, mint egy proféta, és az övéi nem fogadták be őt. Nos, ha Isten meg fogja tartani a szavát, és ha én történetesen ráesik valakire, akit én ismerek, akkor én valaki mást fogok venni. Látjátok, én olyat akarok, akit nem ismerek. És azt akarom, hogy imádkozzatok. Nos, figyeljetek! Volt egy kisasszony egyszer, akinek egy betegsége volt. Pénzét orvosokra költötte, azok semmi jót nem tudtak érte tenni. És ő azt mondta a szívében, ha megérinthetem annak az embernek a köntössét, akkor meggyógyulok. Emlékeztek a történetre? És így azok mind megpróbálták őt visszatartani, de ő átnyomakodott, amíg megérintette az Úr köntössét, visszament és leült. Most figyeljetek nagyon! És azután, amikor az Úr ezt tette, amikor az asszony ezt tette, Jézus megfordult és azt mondta, ki érintett meg? Most Péter, az apostol megdorgálta őt. Valami olyat mondhatott. Uram, ne mondjál már ilyeneket. Az emberek még azt hiszik, hogy valami nincs rendben veled, mert amikor kérted őket, hogy egyék a te testedet, és igyák a te véredet, ők már azt gondolták, hogy valami nincs rendben. És te mondod, ki érintett meg? Hát az egész tömeg érint téged. Ő azt mondta, igen, de én észreveszem, hogy hatékonyság ment ki belőlem. Az egy másfajta érintés volt. Nos, mindenki tudja, hogy a hatékonyság az erő. Gyenge lettem. Hatékonyság hagyott el engem. És ő körbenézett a hallgatóságon, amíg megtalálta a kisasszony, és beszélt neki a vérfolyásról. És ő érezte a testében, hogy a vérfolyás megállt. Így van ez? És ő azt mondta, a te hited megmentett téged. Nos, itt a görög szó, szozó, ami teljességgel megmentettet jelent, fizikailag vagy szellemileg, épp ugyanúgy ő megmentett. Ő a te megmentőd. Nos, ha ez ő volt tegnap, és olyan módon cselekedett, hogy bizonyítsa, hogy ő a nép között van, a megígért messiás, és ez az, ahogy ő azonosította magát, és megígérte a Biblia által, hogy ő ugyanazt meg fogja tenni most, nem kellene ugyanazt megtennie? Azt mondod, beszélt ő a betegek meggyógyításáról? Igen. A zsidó levél, a Biblia, amelyből én épp olvastam, azt mondta, hogy Jézus Krisztus most a főpapunk, akit meg lehet érinteni fogyatékosságunk érzésével. Hányan tudjátok, hogy ez igaz? A Biblia mondta azt. Ő most a főpap, akit meg lehet érinteni fogyatékosságaink érzésével. Akkor, ha ő ugyanaz a főpap, ami ő akkor volt, hogyan cselekedne ő most? Ugyanúgy kellene, hogy cselekedjen, ahogy akkor tette, ha ő ugyanaz a főpap. Nos, ti esetleg, én nem vagyok a főpapotok, megérinthettek engem, és az olyan lenne, mint megérinteni férjedet, vagy testvéredet, vagy bárkit. Egy ember. De engedjétek, hogy hitetek érintse meg őt, és figyeljétek, hogy mi történik. Nos, ha én Isten szolgája vagyok, és nektek az igazságot mondtam, akkor Isten igazolni fogja azt, hogy igaz. És az bizonyítani fogja, hogy Jézus Krisztus él ma este, itt áll. Így van ez? Most legyen hitetek. Csak egy oldal egy időben. Egy oldal. Legyen hitetek ott kint. Jobb, ha itt maradok a mikrofonnál, mert ők nem hallanak engem. Valaki csak nézzen fel Istenre, és mondja, Istenem, ez az ember nem ismer engem, semmit nem tud rólam, teljesen idegen vagyok neki. De hadd érintsen meg a hitem téged, Uram. És te tudod, hogy mi a bajom, Uram. Te tudsz mindent róla. Tudod, hogy ki vagyok. Ugyanúgy, ahogy tudtad, hogy ki volt Péter. Ugyanúgy, ahogy tudtad, ki volt Nátánael. Ahogy tudtad, hogy mi volt a baja a vérfolyásos asszonynak. És ez az ember mondja nekem, hogy te ugyanaz vagy, tegnap, ma és mindörökké. Akkor, Uram, hadd érintsen meg az én hitem téged. És ha ő megteszi, és csalhatatlanság bizonyítja magát így, hányan fognak neki hinni teljes szívetekből? Ha ő legalább egy, vagy kettő, vagy három embernél megteszi, mint egy tanúságot. Isten áldjon meg benneteket. Most, Atyánk Istenünk, ez teljesen kívül van bármely ember kezeiből. Egy természetfeletti jelenségnek kell lennie. Így imádkozom, hogy te segíts nekem most, Uram. Én a te kezeidben vagyok. Cselekedj velem, ahogy te jónak látod. Jézus nevében. Amen. Most ne legyetek idegesek, csak alázatosan, tisztelettel mondjátok, Uram, téged foglak szolgálni. És ez igaz lesz, hogyha én megérinthetem a te köntösödet, akkor te visszabeszélsz ezen az emberen át, az bizonyítani fogja nekem, hogy amit ő mondott, az igazság. Így van ez? Hányan láttátok már a képet a fényről? Az egész országban van, mindenhol. A tudomány vette és megvizsgálta, és mindenhol. Most ő épp itt van. Ugyanaz, aki beszélt a házasság és elvállásról. Ugyanaz, aki a hegyen megrázta ott a dombokat. Ugyanaz, aki itt lent volt a folyónál, 33-ban. Ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Ő ugyanaz. Most ott van egy asszony, és felismeri most, hogy valami történt. Az a fény fölötte függ. Épp itt ül, zöld feter van rajta, vagy valami. Nem ismerem az asszonyt. Azt hiszem, idegenek vagyunk egymásnak. Ez így van. Hiszed, hogy Isten, neked valamire szükséged van? És hiszed, hogy Isten kijelentheti nekem, mi a bajod? És ha ő kijelenti, akkor te tudod, hogy természetfeletti erő kell, hogy legyen, mert én nem ismerlek. És természetfeletti nád kell, hogy jöjjön. Attól függ, hogy te mit gondolsz, hogy mi ez. Állásfoglalhatsz a papokkal, ezt ördögnek nevezve, vagy állásfoglalhatsz a hívőkkel, és nevezheted ezt Istennek. Amelyiket hiszed, onnan fog jönni a jutalmad. Ha Isten kijelenti nekem a bajodat, elfogadnád őt, mint a te jóvátételedet a bajodra? Én nem tudom, mi a baj. De én tudom, és te is tudod, hogy valami történik. Most csak engedd meg nekem, hogy elmondjam, hogyan érzel, és akkor tudni fogod. Egy egész meleg, édes, kényelmes érzés. Egyenesen ránézek. Ez az a fény, sárga fény, függ az asszonyon. És a hölgy a gyomrában lévő bajtó szenved. Az egyfajta daganatszerű a gyomrában. Ő nem innen való. Nem. Távolról jöttél, ugye? Ez így van. Wisconsinből vagy. Így van ez? Biztos. Most meggyógyultál. A hitet meggyógyított. Most mondjátok meg nekem, kit érintett meg ez az asszony? 25 méterre vagyok tőle. Jézus Krisztust érintette meg, a főpapot. Hiszitek azt? Egy asszonyra nézek, akivel beszéltem, Ez az asszony, épp ránézek, mert olyan erősen imádkozik egy férfiért. Mondta nekem, hogy volt egy férfi, soha semmit nem mondott nekem róla, de az ő neve Waldrop asszony. Phoenixből jött, feltámadott a halálból, és az orvossal jött a röntgen felvétellel, és rákot mutatott a szívébe. Az imasorban halt meg. Milyen régen volt az Waldrop asszony? 18 évvel ezelőtt, és ő itt ül ma este, egy élő bizonyság. Orvosa eljött az összejövetelre, hozta a, mondta, hogyan élhet az asszony? De ő itt van, és semmi jel attól nincs. Hozott valakit, és imádkozik érte. Most az haldoklik cukorbetegséggel. Most ez az, amit tudtam. De mivel te imádkozol, te tudod, hogy én nem tudom, ki ő, Waldrop asszony. Ő Missouriből van, és a neve Cooper úr. Ez így van. Most higgy, és hazamehetsz, és egészséges lehetsz, uram. Ez tőled függ, ha hinni fogod ezt. Itt van egy asszony, és aszmával szenved, komplikációkkal. Nem innen való, ott ül kint a tömegben, épp ott kint. Remélem, hogy ő nem innen való, Georgiából jött. Még Kenny kisasszony? Hiszed teljes szívedből, és hiszed, hogy Isten meggyógyít? Állj fel a lábadra, ha hidegen vagy nekem, és az igaz. Jézus Krisztus meggyógyít. Hiszed? A hátam mögött, van mögöttem egy férfi. Istennel van kapcsolatban. És amit ő akar, van egy kisbabája, akinek szív problémája van. És a babának van egy zúgás a szívében, így mondta az orvos. És az ember neve Cox úr. Állj fel, Cox úr! És ő elmondta Sárának, hogy mit gondolt mögötte. Épp egy sorral tőle, hátul, egy kicsit tovább, van egy ember, aki nem innen való, hanem Új-Mexikóból. Soha nem láttam őt életemben. Épp ránézek most, és mögöttem van. Új-Mexikóból jött, és van egy lánya, akiben érdekelt. És valami gond van a lány szájával. Ez egy, a szájpadlás a szájában, ami a gond. És az ember neve West úr. Felállnál, uram? Teljesen idegen vagyok neki. De az Úr Isten meg fogja gyógyítani a gyermekét. Hisztek most teljes szívetekkel? Hányan hisztek most teljes szívetekkel? Nos, nem ugyanaz Jézus Krisztus tegnap, ma is, mindörökké? Elfogadjátok őt most, mint megmentőtöket? Emeljétek fel kezeiteket? Hisztek benne, mint gyógyítótokban? Itt ül egy személy. Nyomorék vagy valami. Hordágyon fekszik. Hallasz engem ezen a mikrofonon? Nem ismerlek téged. Egyszerűen egy ott fekvő asszony vagy. Ha én meg tudnálak gyógyítani, megtenném. Nem tudlak meggyógyítani. Rendben van. Az csak egy férfi, aki örvendezik. A gyermeke meggyógyult. Nem ismerlek. Te egy asszony vagy, és én egy férfi. Ez az első alkalom, hogy az életemben találkoztunk. Azt hiszem, ezek az emberek, akik hoztak téged, őszintén, ez a te első alkalmad itt. Csak behoztak ide. Messziről jöttél, a halál beárnyékolt. Rákod van. Ez nem lenyomorodás, ez rák. Az orvosok nem tudnak többet tenni érte. Ez igaz. És a halál biztos számodra. Azok az orvosok nem tudnak többet tenni érte. Egyszer három leprás volt Szamária kapujánál. És azt mondták a leprások, miért ülünk itt, amíg meghalunk? Mert egészen betegek, halálra éhezünk. És egymás gyermekeit ették meg. Azt mondták, ha lemegyünk az ellenség táborába, a szíriaiakhoz, ha ők megölnek bennünket, mi meghalunk úgyis. És ha megmentenek, akkor élni fogunk. És ők megkockáztatták, és azáltal a hit által nem csak magukat, hanem az egész csoportot megmentették. Nos, te meg fogsz halni, ha ott fekszel. De te nem vagy arra kérve, hogy menj a táborba, ahogy ők. de te meg vagy hívva az atya házához. Rákkal haldokolsz, nem élhetsz Istenen kívül. Nem ebből a városból vagy, nem a környékből vagy, messziről jöttél. Milwaukee-ból jöttél. Ez igaz? Ez így van. Láttam a várost. Ismerem. Ez így van. Hiszel? Elfogadod Isten most, mint gyógyítódat? Ha elfogadod, nem számít, milyen gyenge vagy, mennyire ágyhoz kötött, azt hiszem, a te esetedben én felállnék a Jézus Krisztus nevében, és vedd azt a hordágyot, és menj haza, és élj az Isten dicsőségére. Fogsz engedelmeskedni nekem, mint Isten profétájának? Akkor kelj fel és jár, és gyógyulj meg. Gyógyulj meg. Ne ijedj meg, kelj fel a hordágyról. Isten meg fog gyógyítani. Látjátok? Valaki tartsa meg, hogy felállhasson és erőt kaphasson. Hisztek Istennek? Csak hagyjátok, egy kis erőt kapjon. Ő rendben lesz. Ez az, testvérnő. Íme itt van, az Úr Jézus nevében. Álljunk fel és adjunk dicséretet Istennek. Ő ugyanaz tegnap, ma is, mindörökké. Menj, és az Úr Jézus Krisztus áldjon meg.